reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 22-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Délelőtt napos idő lesz, majd ismét több felé kell záporra, zivatarokra számítani. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, Budapesten már most 21 fok van. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A héten tovább fokozódik a kánikula, a krónikus betegek veszélyben lehetnek.
Rendkívüli kormányüléssel kezdődik a hét, részletek derülnek ki a vagyonvisszaszerzési hivatalról.
Turista útvonalakat is érint az aszbeszt szennyezés, mondjuk a részleteket. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig akár 36-37 fok is lehet. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás is, ezért a déli órákban kerülni kell a napozást. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás, és működnek a kihelyezett ivókutak és párakapuk is.
A szervezetünk még nem alkalmazkodott az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pán Dianna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nehezen tűrik a forróságot.
Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
Kánikulában különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk.
Hőhullám tapasztalható Európa nagy részén, Spanyolországban több helyen 40 fok volt a hétvégén, Franciaországban mára várják a legmelegebbet és alkoholtilalmat vezettek be, Olaszországban pedig már inkább földfelszín alatti programokra csábítják a turistákat, Jankó Anita összeállítása.
Több francia település is lemondta a zene ünnepe rendezvényeit. Nem csak a hőség miatt, hanem azért is, mert a kormány vasárnapra betiltotta a szabadtéri alkoholfogyasztást. Az intézkedést azzal magyarázták, hogy a szeszfogyasztás felgyorsítja a kiszáradást, ami miatt többszörösére nőhet a mentők munkája. A rómaiak közben a turistákat a föld alá invitálják. A Kolosseum közelében van egy lejárat, amely a Claudius templom kőbányájába vezet. A számos aknával tarkított föld alatti tufabánya természetes hőmérséklete 18 fok. Tökéletes, itt légkondi nélkül is lehetne aludni, mondta egy nő. A spanyol meteorológiai ügynökség több régióra is piros és narancssárga riasztást adott ki, mert az Ibériai félsziget nagy részén és Majorkán a hőmérséklet meghaladhatja 40 fokot. A hőhullám legalább szerdáig tart. Csehországban a hőmérséklet egyes helyeken elérte a 36 fokot. A meteorológusok ezért az ország nagy részére hőségriasztást adtak ki.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A tárgyalás első fordulója mintegy 80 percig tartott. A találkozó alatt az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urán dúsításhoz. Donald Trump, amerikai elnök pedig figyelmeztette Teheránt, hogy ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapat pások érhetik Iránt. Pékbulcsú összeállítása.
Dacos ellenállást mutatott az iráni elnök, aki bár nem vett részt a vasárnapi béketárgyalásokon, jelezte, országa nem mond le az urándúsítás jogáról. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy feltétel nélkül meg kell adjuk magunkat, most pedig arról beszél, hogy Iránnak jogai vannak. Ez 180 fokos fordulat, ami azt jelzi, hogy elfogadták, nem hagyhatják figyelmen kívül a jogainkat, fogalmazott Masoud Pezeshkian. Az amerikai delegációt vezető J.D. Vance elnök az iráni kijelentéseknek ellentmondó nyilatkozatot tett. A Hormuzi szoros újranyitását és az iráni atomprogram leállítását már sikerült elérni. A kérdés most az, hogy tudunk-e még további lépéseket tenni a közel-keleti viszonyok megváltoztatásáért, vagy visszatérünk a korábbi módszerekhez. Nem szeretnénk, hogy így legyen, de ez is megtörténhet. Foglalta össze a találkozó célját J.D. Vance. Még nyíltabb fenyegetést fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnök, aki azt írta, ha Irán nem állítja le bajkeverő libanoni szövetségeseit, akkor a korábbinál is súlyosabb csapásokra számíthatnak. Az elnök Izraelről ugyanakkor nem tett említést. Washington ismételt felszólításai ellenére Izrael folytatja a harcot a libanoni Hezbollahkal.
Volodymyr Zelenszkij egy hetet adott a fehér orosz elnöknek arra, hogy az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket eltávolítassa.
Az ukrán elnök szerint Moszkva fehér orosz területeket használ az ukrán elleni támadásokhoz.
A határ mentén olyan speciális berendezéseket azonosítottunk fehér orosz területen, amelyek Oroszországot segítik, és az ukrán lakosság, energetikai infrastruktúra, illetve vasúthálózat elleni dróntámadásokat irányítják. Ha nem akar részt venni a háborúban, távolítsa el a berendezéseket és kapcsolja ki őket. Ha nem teszi meg, mi fogjuk megtenni?
Itt a Krónika.
Rendkívüli kormányülés lesz ma, amely után a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte a miniszterelnök.
Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő.
Már holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
A századvég energia és klímapolitikai üzletág vezetője Hortai Olivér úgy véli, a védett ár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, mondta a közlekedési miniszter.
Vitézi Dávid hozzátette, konkrét eldöntendő kérdésekre várják majd a válaszokat. Az új KRESZ várhatóan a jövő év végén léphet életbe. A rollereknél viszont hamarabb jöhet a szigorítás, ugyanis a mentők közlése szerint az utóbbi 5 hónapban 2 14 év alatti fiatal meghalt, 745 felnőtt és 449 gyerek pedig megsérült e-rollerezés közben.
Azt szeretnénk, hogy legyen egy életkorlát, minden rollerre egy sebességkorlátozást, 20 vagy 25 km/h, még ezt nézzük, az európai példákat szeretnénk bevezetni országszerte. Ez egyébként a legtöbb európai országban vagy megtörtént, vagy zajlik ez az újra szabályozás, pont azért, mert a baleseti intézetek tele vannak roller balesetek sérültjeivel.
Jelzett turista útvonalakat, köztük az országos kék túra bizonyos szakaszait is érinti az aszbeszt szennyezés a Magyar Természetjáró Szövetség szerint.
Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány valódi egyeztetést és valódi vizsgálatot vár az osztrák féltől az ügyben.
Jeleztem a kancellár úrnak, hogy várunk egy valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot. Természetesen el tudjuk végezni magunk is ezeket, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük, azt innen is szeretném jelezni, hogy nem fogunk még egy Rába vagy éppen Szent-Gotthárdi ügyet csinálni. Tehát ezt nem fogjuk elfogadni, és ezt szerintem az osztrák fél is tudja.
A kormányfő emlékeztetett, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján annak kell viselnie a felelősséget, aki a szennyezőanyagot egy másik ország területére juttatta. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha rövid időn belül nem sikerül megállapodni Ausztriával, akkor az aszbeszt tartalmú anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, és megfelelő tárolóba kell szállítani. Ez azonban rendkívül költséges.
A vakcinák életmentő szerepére hívták fel a figyelmet a szakemberek a védőoltások világnapján.
A magyar védőoltási program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rendszerén biztosítja a kötelező és választható oltásokat. A modern oltási program itthon az 1950-es években kezdődött, emlékeztetett Galgóczi Ágnes népegészségügyért felelős helyettes osztályos tiszti főorvos.
Diftéria, szamárköhögés, tetanusz elleni védőoltás, kanyaró, a rubeola és a mumps elleni védőoltások, és a védőoltási program, amelyet Magyarországon működtetünk, ez a Magyarország járványügyi biztonságát szavatolja, amellett, hogy egyéni védelmet is nyújt ezek ellen a súlyos fertőző betegségek ellen, mert ezek a betegségek nem tűntek el, ezek a kórokozók most is cirkulálhatnak a lakosság körében.
Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, külföldi utazások előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy milyen vakcina beadatása kötelező vagy ajánlott.
Országszerte ismét rengetegen vettek részt a múzeumok éjszakája programjain a hétvégén, több száz helyszínen több ezer rendezvény várta a látogatókat.
Az idei eseményen kiemelt szerep jutott a gasztronómiának. Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkár azt mutatta be, milyen összefüggés van a közvágóhidak működése és a közlekedési hálózat kialakulása között.
Villamos kocsikat látunk, ilyen fa ló vontatású vagy már, ahol volt villamos kocsik voltak, amelyekbe száraz jeget raktak, és a hasított féldisznó vagy a negyedmarha ezekben a kocsikban a száraz jég hűtése mellett jutott el a hús műhelyekbe.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött az 51-es főúton a 34-es kilométernél. Félpályás lezárás mellett helyszínel a rendőrség.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták mától a külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. Mától a Róbert Károly körúton a Kassó-Pongrácz-úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Kovács Botont, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, este 23-27 fok valószínű.
Ez volt a krónika 6 órakor, híreket legközelebb fél hétkor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintól hallják. Kiütéses 4-0-ás sikerrel ért véget a spanyolok Szaúd-Arábia elleni mérkőzés a labdarúgó világbajnokság hátcsoportjában, Atlantában. Lamine Yamal már a 10. percben vezetés szerzett, majd Oyar Zabel duplázott, az utolsó találati szaúdi öngól volt. A csoport másik mérkőzésén Miami-ban a VB újoncöldfoki köztársaság megint bravúrt ért el, ezúttal Uruguay ellen szereztek pontot 2-2-es döntetlennel. A HLU 4-es Spanyolország vezeti 4 ponttal, Uruguaynak és a zöldfokéknak 2 pontja van, míg Szaúd-Arábiának 1. Ezen kívül még 2 találkozót rendeztek a labdarúgó VB-n, a 30 percig ember hátrányban futballozó Belgium gól nélküli döntetlent játszott Iránnal Los Angelesben. A G csoport másik mérkőzésén Új-Zéland-Egyiptom 1-3. A csoportállása: első Egyiptom 4 ponttal, második Belgium 2 ponttal, harmadik Irán 2 ponttal, negyedik Új-Zéland 1 ponttal. Vizsgálatok megerősítették Rafinhának a brazil labdarúgó válogatott rutinos alapemberének combizom sérülését, aki emiatt várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni a labdarúgó világbajnokságon. Ez is térmes lett a magyar női párbajtőr csapat a Vivo Európa bajnokságon, miután a házigazda franciáktól 42-36-ra kikapott a döntőben. A borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben. A Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor és Tóth Gergely összeállítású magyar tőrcsapat az 5. helyen végzett. A magyar női röplabda válogatott 3-0-rel legyőzte házigazda Koszovót az Európa Liga alapszakaszának utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Serena Williams egyéniben is szabad kártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füvespályás Grand Slam szervezői tegnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével Vénusszal párosban is szabad kártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán, az All England Clubban. Sárkány Zalán a 10 km után tegnap a 3 km-es kieséses versenyt és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízúszók országos bajnokságán Szegeden. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Kalendárium. A Kult kikötő programjai és a kaposvári Csiki Gergely Színház következő évadának kínálata. Stúdió vendégünk, a Kult kikötő alapítója és a kaposvári teátrum igazgatója, Nagy Viktor színművész. A Margit Szigeti Színház irodalmi sétái Bach Kata színésznővel és a debreceni Vojtina Bábszínház következő évada.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Elment a Mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Június 22-től új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
2026. június 22-e hétfő Paulina névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Kezdődik a nyár, indul a diákmunka szezon. Hogyha valaki esetleg az IT-szektorban keres nyári munkát vagy diákmunkát, egészen jó fizetést vihet haza. Ugye az is szerencse most a 25 év alattiaknál, hogy az előző kormány intézkedései szerint még mindig adómentesek, tehát a teljes bruttó fizetésüket hazavihetik. Hol vannak megfelelő állások, be tudják-e ezeket tölteni a fiatalok, mennyien jelentkeznek nyári munkára? Hamarosan erről is beszélgetünk majd a Diákész főtitkárával. Aztán pedig arról, hogy változhatnak a légi utasok jogai, hogy hogyan és hogyan érint ez bennünket utasokat. Erről majd a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatóját kérdezem. Másfél méter az átlagos vízmélység a Velencei tóban, bár esett hétvégén valamennyit az eső, ez már valami keveset segít, egész Európát a száj sújtja, így Magyarországot is. Milyen teendői vannak most a vízügyi szakembereknek, erről majd az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét kérdezem 7 óra előtt. 7 óra után pedig szó lesz a múlt heti uniós csúcsról, értékeljük az elért eredményeket. Kis Rajmund lesz a vendégünk. Utána pedig a belpolitikáról beszélgetünk, ugye itt van a Zsolti bácsi ügy, ami igencsak felkavarta múlt héten a kedélyeket. Nyilván majd a nyomozó hatóságok döntik el, hogy kinek miben van igaza. Addig is azért további beszédtémát ad nekünk a köztársasági elnöki hivatal elleni támadás. Lehet-e ezt még személyes támadásnak, Súlyog Tamás elleni támadásnak tekinteni? Arról szól-e, vagy már a köztársasági elnöki hivatalnak a jogköréről van esetlegesen szó? Ezt is kérdezem majd Fodor Gábortól 7:30 után. Gazdasági kérdésekkel is foglalkozunk a mai adásban 7:45-kor, méghozzá azzal, hogy a kamatstop mellett a védett üzemanyag árat is kivezeti a kormány. Mennyire teszi kiszolgáltatottá vagy sérülékenyé a lakosságot? Ezt majd megbeszéljük a közgazdásszal, ahogy azt is, hogy kivezeti a kormány az egységes 3%-os vállalkozói hitelt, lehet, hogy ezzel már az uniós forrásokra és a piaci kamatozású hitelekre készülnek. Erre a kérdésre majd a közgazdász válaszol. Utána pedig szó lesz még arról, hogy magyar kutya nyerte a világ legszebb kutyája címet a World Dog Show 2026 világkiállításon. Egy bobtérről van szó, csak hogy mindenki jól értse. Ez pontosan egy olyan kutya, ami gyerekkorunk meséjében a Jamie és a csodalámpában volt. No de hogy mit is tud ez a csodálatos kutya, ezt majd megkérdezem Kórós Gábortól, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének szövetsége vezetőjétől. Erről a témáról majd 9 óra előtt beszélgetünk. A szerkesztő ma reggel Törőcsik Zsolt, tartsanak velünk.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 20 perc, beköszöntött a nyár, és hamarosan itt a vakáció. A legfontosabb ilyenkor a megfelelő hidratálás, amelyhez a legjobb szomjoltó természetesen a tiszta víz. Hogy a gyerekek a cukros üdítők helyett ezt válasszák, egyszerű praktikákat is bevethetünk. Például egy-egy kancsó vizet friss mentalevéllel, citromkarikával, vagy fagyasztott gyümölcsel ízesítve természetes és frissítő, természetes hatású frissítőt készíthetünk nekik. Erről beszélt Mihály Kinga, a Nemzeti Népegészségügyi Központ dietetikusa, akit Hegedűs Katalin kérdezett.
Sokan a fagylaltot és a lángost okolják a nyári súlygyarapodásért, ám a szezon rengeteg rejtett kalóriabombát is tartogat. Melyek pontosan ezek a buktatók, és melyik jelentik a legnagyobb veszélyt a gyerekekre nézve?
Hát például a folyadékfogyasztás, ugye nyáron meleg van, és akkor többet iszunk. És azzal, hogy például cukrozott üdítőt isznak a gyerekek, akár egy ebédnyi kalóriát is el tudnak fogyasztani, mert azért 5-600 kalóriát is meg tudnak inni egy cukros üdítő formájában. És ezért intézet kidolgozta a Happy programot 16 évvel ezelőtt, amit jó szívvel tudunk ajánlani a kedves hallgatóknak, hogy nézzenek utána, hogy mi ez a program, mert idén már 16. alkalommal rendezte meg intézetünk a Vízvilág napjához köthetően a Happy hetet. Ez a Happy hét arról szól, hogy a gyerekeknek a vízivást népszerűsítjük, és a gyerekek részt vesznek különböző programokon, amit az intézetünknek a honlapján meg lehet találni, különböző programelemeket az iskolák, óvodák, akik részt vesznek benne. Ilyenkor plakátokat, foglalkozáshoz tartozó ötleteket, játékokat, különböző dolgokat találnak, ami ötletadó ahhoz, hogy hogy szerettessük meg a gyerekeket a vízivással. És ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy rengeteg kalóriát tudnak megsporolni, és hogyha a gyerekek részt vesznek olyan programban például, hogy ő maguk készítik el maguk számára azt a vizes, idézőjeles koktélt, amiben nincs cukor például, hanem csak fűszernövények, mondjuk menta, uborkával, vagy egy kis narancs, citrom, és ugye nyári nagy melegbe praktikusan tudjuk ajánlani azt, hogy különböző gyümölcsöket le lehet fagyasztani jégkockatartóba, és a vízbe, amit elkészítenek ebbe a vizes koktélba, bele tudják rakni ezeket a jégkockákat, és hosszasan marad hideg ez az üdítő számukra, ami nyári nagy melegben üdítően tudhatni.
Ez egy vitamindús vízkoktél tulajdonképpen. Egyébként mi magunk is beszámoltunk ebben a műsorban a vízfogyasztás népszerűsítő Happy hétről, és a gyerekek közel 90%-a több vizet iszik a program hatására, de hogyan érhetjük el, hogy a vízivás ne unalmas kötelezettség, hanem idézőjelben menő szokás legyen a nyár minden napján?
Gyakorlatilag az iskolákba vagy otthon is ki lehet alakítani üdítőmentes zónát, tehát hogy egyszerűen nem tartunk otthon olyan italokat, amit cukros üdítő vagy a teákat például úgy készítjük el, hogy egy gyümölcs teát készítünk és nem cukrozzuk utána, nem egyszerűen csak éppen, hogy megízesítjük egy kis citrommal, nem feltétlenül fontos ezeket megédesíteni, és hogyha a gyerekek minél inkább a naturist szokják meg, akkor ahhoz szoknak. A gyerekeknek az ízérzékelése amúgy is az édes ízeket kedvelik, hiszen az anyatejtől adódik ez az édes íz imádata, mert ugye az anyatej is egy édeskés íz, viszont hogyha a későbbiek során nem szoktatjuk rá a gyerekeket arra, hogy mondjuk cukros teját adunk nekik, vagy cukros édes italokkal oltjuk a szomjukat már picikoruktól fogva, hanem előtérbe kerülnek az ízes, de cukormentes italok, vagy például a babavíz-víz, akkor már is egy olyan lépést tudunk tenni a gyerekek ízvilágának a kialakításában, amivel sokat tudunk segíteni a későbbiek során. És a víz a legjobb szomjoltó és a legegészségesebb. És azért azt se felejtsük el, hogyha édes italokkal oltják a szomjukat, az nem oltja igazán a szomjukat, és akkor mindig kívánnak még inni, és hogyha egy cukros italt isznak, akkor ott nagyon sok kalóriát kaját visznek be. 100%-os gyümölcsléből sem javasoljuk a napi egy decinél több fogyasztását, az pontosan elegendő ahhoz, hogy a napi bevitelük meglegyen.
Pontosan erre akartam rákérdezni, mert a közvélemény kifejezetten egészségesnek tartja a 100%-os gyümölcsleveket. Miért kell mégis mértéket tartani, ahogy említette, fogyasztásukban, akár a kánikulában, és miben más például annak a hatása, hogyha egy gyerek megiszik mondjuk egy pohár almalevet, mint hogyha megenne egy egész almát?
Hát sokkal egészségesebb, hogyha almát eszik. Egyrészt ugye a rostokat is beviszi, a vitaminokat is beviszi. A rágásszám az egy kis étkezésnek, tehát azzal, hogy rág a gyerek egy 10 órainak, egy uzsonnának meg tud felelni, vagy pedig egy étkezés végén desszertként tud egy gyümölcsöt elfogyasztani. És hogyha a nyári nagy melegre gondolunk, hogy egy jól behűtött gyümölcs, egy gyümölcssaláta például, amit elkészítünk, vagy nyáron ott a dinnye szezon, hogyha valaki kedveli akár a sárga dinnyét, görög dinnyét, magas víztartalommal rendelkező gyümölcsök oltják a szomjat, és gyakorlatilag nem olyan magas kalóriájúak, mint hogyha egy tömény üdítőt innának, és nagyon sokszor megtévesztő az, hogy nem is biztos, hogy 100%-os gyümölcslevet isznak, hanem ugye vannak olyan elkészített italok, aminek alacsonyabb a gyümölcstartalma, és annak ugye cukorral van kiegészítve, vagy cukrosabb, édesebb, és az már plusz kalóriát jelent a gyerekek fogyasztásánál, és mindenképpen javasolt az, hogy inkább a gyümölcsöt fogyasszák, a behűtött gyümölcsöt, vagy pedig gyümölcsdarabbal ízesítsék meg a vizüket, ahogy említettem, akár behűtve, fagyasztott állapotba, sokkal egészségesebb és sokkal inkább tudják a folyadékot pótolni.
Talán abban egyetértetünk, hogy a legfontosabb a példamutatás. Mit üzenne azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik maguk is nehezen mondanak le mondjuk a kóláról vagy a sörről a kánikulában, de a gyermeküktől, unokáiktól elvárják, hogy vizet igyanak?
Azt üzenem, hogy a példamutatás a legjobb nevelési módszer. A gyerekeink rólunk veszik a mintát, akár az életvitelünkbe, akár a szokásainkban, és amit a gyerekek tőlünk látnak, azt fogják továbbvinni. Tehát nagyon fontos az, hogy példamutatással neveljünk, ne pedig szigorral, és ne pedig szóval, meg fegyelmezéssel, hanem mutassuk meg azt a példát, ami számukra a lehető legjobb. És időseknek is szoktuk tanácsolni, hiszen az intézetünk elkészítette a táplálkozási ajánlást a 60 év fölöttieknek, amit szintén megtalálnak a honlapunkon. Ott is elsősorban a vízfogyasztást javasoljuk az időseknek, hiszen a víznek a felszívódása a lehető leggyorsabb, tehát egy idős embernek a kiszáradásának a megelőzésében igen nagy szerepe van annak, hogy vizet fogyasszanak, ne pedig gyümölcslét, vagy akár alkoholos italt, vagy szénsavas italokat. Még annyit tudnék javasolni esetleg, hogy együtt kísérletezzenek a gyerekekkel különböző cukormentes üdítők elkészítésében, vagy vizes koktélok elkészítésében, mert ez egy nagyon jó játék lehet, egy nagyon jó elfoglaltság, ugyanakkor meg megtaníthatjuk a gyerekeknek, hogy például mire jó egy menta, egy kaporlevél, vagy egy rozmaring, vagy bármi ilyesmi, mert egy rozmaringos levendulás üdítőt is lehet elképzelni, ami víz alapú koktél, tehát lehet ilyeneket játszani velük, vagy esetleg turmixolni egy-két gyümölcsöt, és akkor abból készíteni házilag egy olyan vizes koktélt, ami kellően üdítő és nagyon izgalmas a gyerekek számára.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Budapesten mától egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat az Igmáni utcától az Elk Zoltán útig, mert tart a vízvezeték javítása. A Balatoni út és az Igmáni utca közötti szakaszon megszűnt az egyirányosítás. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botont, BKK Info.
MÁV Info.
A győri fővonalon jelentősen akár egy-másfél órával hosszabb eljutási időre pótlóbuszos átszállása és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli délelőtti órákban, mert Viatorbágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányon sem lehetséges a közlekedés. A nemzetközi vonatok és a belföldi intercity csak Tatabányáig járnak és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között express pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S10-es vonatok megosztva a déli pályaudvar és Viatorbágy, valamint Bicske és Győr között járnak. Viatorbágy és Bicske között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S12-es vonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek. Részletek a mavinform.hu-n olvashatók. Kis Horváth Levente, Mavinform.
Időjárás jelentés.
Már 21 fokot mutat a hőmérő Budapesten, de milyen idő várható napközben országszerte, ezt már a Hungaromet munkatársától, Ráz Annától kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A felhős tájakon is csökken a felhőzet, és a délelőtt gyengén felhős napos időben telik. Ezt követően egyre több felé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és több helyen valószínű zápor, illetve zivatar. Nagyobb számosságban a Duna vonalának tágabb térségében és attól keletre. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső, erős, viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. A mai csúcsérték általában 30 és 35, a késő esti hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul.
Köszönjük szépen, fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Tegnap sok felé vetettek véget viharok a hőségnek, csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat, főleg kidőlt fák, leszakadt ágak miatt. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Chicagóban 7 halálos áldozata és több tucat sebesültje van a hétvégi lövöldözéseknek. A városban pénteken kezdődtek az erőszakos események, autóból nyitott tüzet 2 fegyveres a rabszolgaság eltörlésére emlékező ünneplőkre, és 12 embert kellett kórházba vinni. Ezt követően vasárnapig 7 ember életet követeltek a városi ünnepségeken és utcai fesztiválokon történt fegyveres incidensek. Kedves hallgatóink, 7 órakor 4 órás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Zala.
Szívből járják. Tündér Rózsa gyermeknéptánc csoport. A tanévvégi gálaműsorok a Keszthelyi Balaton Színházban valóságos fesztivál hangulatba csapnak. Örömkönnyeiket törölgető nagymamák és édesanyák, újongó rokonok, barátok és ismerősök. A közönség ovációja leírhatatlan, amelyet persze az ifjú táncosok bőven megszolgálnak. A Ranolder János Római Katolikus Általános Iskolában 1991-ben Aradvári Lászlóné művészeti vezető irányításával alakult meg a csapat, melynek akkor még mint diák volt tagja a rendezőkoreográfus ifjabb Aradvári László. Jelképük egy táncos pár, amelyet piros szív ölel körül. Az elmúlt évtizedekben jártak svéd, holland, német, de még country táncot is. Ám a műsor nagy részét természetesen a magyar néptánc teszi ki. A Tündér Rózsa rendszeresen fellép Keszthelyen, a Vármegyében, Budapesten, más európai városokban, sőt, Amerikában is tapsolhatott a közönség a zalai gyerekeknek. 1100 év meséi, a széttáncolt cipellők, a népek hajnalcsillaga, Vásári forgatag, negyed század, Európa szívében, tükörkép. Csak néhány cím a csoport nagyszabású repertoárjából. A Tündér Rózsa gyermeknéptánc csoport mottója: nem profi táncosok nevelése a célunk, hanem táncolni szerető embereké.
A műsorszám az Agráris Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Fél hét múlt 4 perccel kezdődik a nyári szünet, és sok fiatal munkát vállal ilyenkor, hogy milyen lehetőségeik vannak, és mondjuk az esetleges munkaerő hiányt a turisztikai területeken csökkentik-e, vagy csökkenti-e, arról is beszélünk a következő percekben. Majzik Nándor, a Diákész főtitkára a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát nézzük először meg, hogy egyáltalán mennyire divat a fiatalok körében, hogy dolgoznak nyáron. Mi is dolgoztunk annak idején, mondjuk már jó régen volt, de valahogy a szükség vitte rá az ember, de soha nem bántuk meg. Nem csak azért, mert a végén ugye ott volt, amiből aztán ősszel tudtunk ruházkodni, hanem egész egyszerűen azért is, mert akkor még jó mókának tűnt. Na nézzük, hogy most hogyan készülnek a fiatalok a nyári diákmunkára, mennyi álláshely van, mennyien jelentkeznek.
Szerencsére mi sem hallunk ilyet egyébként, hogy valaki megbánná, hogyha elmegy nyári diákmunkára, bár nyilván egy-egy elszigetelt eset előfordulhat. Alapvetően szeretik a fiatalok, tehát azt látjuk, hogy például a felsőoktatásban tanulóknak több mint a fele az egyébként dolgozik többet vagy kevesebbet a tanulmányai mellett évközben is, és nyilván ehhez még hozzájön a nyár, amikor meg egyébként a középiskolások javarésze is megjelenik ugye a diákmunkapiacon. Ők ugye van, hogy csak pár hetet szeretnének dolgozni, van, aki az egész nyarat végig szeretné dolgozni, illetve olyan is van, aki csak mondjuk néhány alkalmat. Ugye főleg, ha valaki mondjuk 15 vagy 16 éves, és még tényleg életében az első munkára megy, ott azért a szülők is azt szokták inkább támogatni, ha először inkább csak egy pár napot vagy egy hetet próbál ki a munkavilágában. Úgyhogy a tapasztalat az, hogy továbbra is nagyon népszerű a fiatalok körében természetesen, és hát ilyenkor ugye nyáron, tehát tényleg most abszolút az időszak van, amikor már ugye befejeződnek a tanulmányok, illetve az oktatás befejezik az iskolák, és nagy tempóban megérkeznek a piacra a fiatalok.
Na nézzük, hogy milyen munkát keresnek. Ugye egészen, hát én azt mondom, hogy egészen jó fizetéseket lehet most már kapni nyári munkáért, itt vannak órabérek, majd ön elmondja, de azért ahogy én számolgattam egy átlag órabérrel olyan, mivel ők megkapják ugye a bruttó összeget, azért 400 ezer forintot vagy a fölötti összegeket lehet keresni, aztán van, aki többet tesz hozzá, és még többet tud keresni.
Igen, ugye kétségtelen, hogy nekik az egy óriási előny, hogy az az órabér, ami ugye ki van írva mondjuk a hirdetésekben, az nekik gyakorlatilag a készhez kapott órabér, hiszen az iskaszövetkezetben egyébként is csak az SZIA-t kellene kifizetniük, viszont mivel ugye 25 év alatt meg az SZIA-t sem kell, most jelenleg éppen havi bruttó 715 ezer forintos szintig, tehát azért a javarésze a diákoknak ebbe beleesik, így tulajdonképpen az ő bruttó bérük az egyenlő a nettóval. Ennek megfelelően jelenleg körülbelül 2400 forintos átlag órabérekkel lehet most számolni, ugye itt is igaz az, hogy van egy szám, ami egy átlag, és annak nyilván van egy szórása. Ez most jelenleg az átlagos órabér, nyilván vannak ennél alacsonyabbak is, de magasabbak is. Ez egyébként egy jó irányszám ahhoz, hogy körülbelül a diákok be tudják tájolni, hogy ha elmennek egy olyan típusú munkára, ahol mondjuk nem kell kínaiul tudni, meg még mellé szoftvert is fejleszteni, akkor körülbelül milyen bérekkel számolhatnak. Körülbelül ez az a nagy cserend, amivel most tudnak. Nyilván mondjuk egyébként ez területileg is változik, tehát ha valaki például az alföldi régióban dolgozik, ott azért ennél egy pár száz forinttal alacsonyabb a bér, de mondjuk egyébként a balatoni régióban, vagy az észak-nyugat-magyarországi régióban majdnem hasonlóak a számok, mint ez.
Beszéljünk egy kicsit a balatoni régióról, már csak azért is, hogy az egy speciális ebből a szempontból. Nyilván a turisztikai szezonban szükség van diákmunkásokra, akik azért ott nagy teherbíró képességgel dolgoznak, mert nem biztos, hogy csak 8 óra a napi munka, hanem egy egészen más időbeosztással. Viszont, hogyha oda lemennek a fiatalok munkát vállalni, akkor ott szállást is kell találniuk, ami azt jelenti, hogy akkor már a fizetésüknek egy része mégsem annyi.
Igen, viszont szerencsére nagyon sok olyan lehetőség van, amikor maga a munkáltató az szállást is biztosít a diákoknak. Egyébként ez elég nagyban meg is nyomja a népszerűségét a munkának. Olyan szinten akár, hogyha még az órabér mondjuk valamivel alacsonyabb is, viszont kínálnak mellé szállást, akkor értelemszerűen ez egy vonzó opció tud lenni. Egyrészt azért, mert nem neki kell keresni meg fizetni a szállást, másrészt meg sok esetben itt azt kell látni, hogy ez olyan esetekben is szokták biztosítani, mondjuk, hogy az adott diákmunkát kereső cégek, amikor nem csak egy embert keresnek, hanem mondjuk többet, és adott esetben egy közösség is ki tud ebből alakulni, tehát hogyha azt nézzük, akkor ez nem csak munkáról szól nekik, hanem ilyenkor ez tényleg egy nyári élményé válik egy ilyen formában, főleg ha ez például a Balaton mellett van.
Milyen munkát keresnek a fiatalok? Mi az, ami utána legnagyobb a kereslet? Ugye beszéltünk itt arról, hogy hol a legmagasabbak, vagy hogy vannak magasabb fizetések, én azt olvastam, hogy az az IT és a telekommunikáció területe az értelemszerűen, ahol, de hát ez egy speciális tudást igényel, ahol magasabb a pénz.
Persze, ugye ezek tipikusan nem nyári diákmunkák, tehát itt ugye akár a betanítás, akár a szakmai tapasztalat jellegénél folytván, ezek olyan munkák, amit a tanulmányok mellett folyamatosan végeznek a diákok, és utána akár főállásból el tudnak helyezkedni. Ugye a nyári diákmunkák azok általában, mivel ugye a jellege is rövidebb, itt olyan munkákra kell gondolni, ahol egyszerűbb, gyorsabb a betanítás, ennek megfelelően ugye könnyen el tudnak benne helyezkedni a diákok. Ami most népszerű nekik, abszolút, tehát a turizmus, vendéglátás az mindig népszerű, főleg a nyári időszakban. A mezőgazdaság is egyébként, azt ki szoktuk felejteni, amikor beszélünk ilyen felsorolásról, vagyis hát ugye tehát nem mindig kerül elő annyira, mint amennyire a valóságban ez egyébként jelen van. Ugye a budapesti régióban nyilván nem ez a fókusz, viszont azért sok olyan területe van az országnak, ahol például ez kifejezetten fontos.
Hol a legkönnyebb most munkát találni? Az ország mely területén vagy részén?
Hát én azt gondolom, hogy most még ezekben a napokban még talán pont könnyű munkát találni egyébként nagyjából bárhol. Azt kell látni, hogy azért a balatoni, illetve a nagyon szezonális munkáknál azért ilyenkor már fel kell állni a létszámnak, hiszen ugye már elindult a szezon, vagy gyakorlatilag most indul el. De ahhoz, hogy elinduljon, ahhoz már értelemszerűen előtte kell ugye minden lépést megtenni, tehát ilyenkor már az utolsó helyeket még talán el lehet csípni ezeken, de azért a legtöbb az már az elmúlt hetekben ugye betelt. Most még én azt gondolom, hogy talán Budapesten a legkönnyebb egyébként.
Milyen elvárásokkal indulnak a munkakeresésnek a fiatalok?
Hát mindenképpen szeretnének nyilván jó pénzt keresni, ez azért természetesen fontos. Ezen kívül pedig azért nem csak a pénz a fontos, hanem az is, hogy azért egy olyan jellegű munkát tudjanak csinálni, amiben azért úgy érzik, hogy valamit fejlődnek, vagy tapasztalnak. A közösség is egyébként fontos, tehát azt is szeretik, hogyha akár a felettesük, akár ugye a korban hozzájuk közel álló kollégák, ugye olyanok, akikkel ott tudnak lenni, kifejezetten tényleg népszerűek azok a munkák, ahol egy ilyen közösségi élmény is ki tud alakulni a munka mellett.
Magyarán, aki keres munkát nyárra, az talál is?
Ezt mondhatjuk, igen, tehát nyilván olyan lehetséges, hogyha valakinek nagyon-nagyon speciális elvárásai vannak, és neki csak és kizárólag az a munka jó, akkor ez nyilván nem tudjuk biztosan mondani, de valakinek az a célja, hogy szeretne egy normális nyári diákmunkát találni, az azért tud.
A nyári diákmunkáról beszélgettünk Hajzik Nándorral, a Diákész főtitkárával. Köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Óra 42 perc, változhatnak a légiutasok jogai, de vajon milyen irányba és mi indokolja a változást? Erről is beszélgetünk a következő percekben Baranyi Dórával, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
No, hát nem tudom, hogy légiutasként ki hogyan érzi, hogy a jogai azok mennyire szűkültek, vagy bővültek az elmúlt években. Nyilván mindenkinek van jó és rossz tapasztalata is. Azt kérem öntől, hogy először is nézzük meg elsőként azt, hogy mi indokol egy változást ilyen esetben.
Ez egy nagyon régi európai közösségi rendelet, ami az összes tagállamra vonatkozott, és már hát elég poros volt. Le kellett porolni. A vívmányok, a változásokat át kellett rajta vezetni, a bírói gyakorlatot át kellett rajta vezetni. Ennek érdekében már régóta folyt egyeztetés a bizottság, a parlament és a civil szervezetek között, hogy milyen irányba menjen ez a változtatás. Nagy harc volt, mert ugye hát a légitársaságok is próbálták a saját igényeiket érvényesíteni. Volt egy elég szigorú olvasata, ami fogyasztóvédelmi szempontból volt szigorú, volt egy inkább a légitársaságoknak könnyítő változat is. Szerencsére inkább a fogyasztói jogok erősítő változat nyert ebben a versenyben most. Ugye ebben az európai szervezetünk, illetve mi is igyekeztünk hatékonyan részt venni.
Mi az, ami a légiutas jogokban, vagy utas jogokban el tud avulni? Például egy törvénynél, vagy egy jogszabálynál?
Hát a bírói gyakorlatot kellett főleg itt átvezetni, ugye a a kártérítéseknél, ugye, amikor egy légitársaságnak jár a törlés, illetve három órát meghaladó késés esetén kártérítést kell fizetnie, különböző bírói gyakorlatok alakultak ki, hogy mik lehetnek azok a rendkívüli körülmények, amely esetében nem kell fizetni kártérítést. Ezeket a rendkívüli körülményeket kellett egy kicsit pontosítani a jogszabályban. Például most kikerült az a, mint rendkívüli körülmény, hivatkozási ok, hogy a személyzet megbetegedésére lehetett hivatkozni, hogy nem indul el, vagy késik egy járat. Tehát ezek vagy például hogyha olyan külső például madárral ütközik, akkor ugye arra lehet-e hivatkozni, nem lehet. Tehát mindig eseti körülményeket mindig vizsgálni kell, de azért nagyjából ezeket a körülményeket a bírósági gyakorlatnak megfelelően módosították. Ugye a másik az, hogy sok-sok olyan körülmény merült föl időközben, amik a fogyasztói jogokat korlátozták. Ilyen volt például az a lehetőség, a no-show záradékok bevezetése az általános szerződési feltételek, ami azt jelentette, hogy ha valaki megvett egy oda-vissza utat a repülőjáratra, és ha az egyiket nem vette igénybe, a másikra már nem engedték visszafele felszállni. Ez egy záradék volt az általános szerződési feltételekben, tehát így elbukta az egész utat, holott elképzelhető, hogy valamiért mégis kocsival ment Németországba, de onnan már repülővel szeretett volna visszajönni. Tehát ezt kizárták, ezt a lehetőséget a jogszabályba például. Tehát ilyenkor fel kell engedni az utast, hogyha nem vesz igénybe az odautat. Nagyon fontos volt az, hogy ugye bevezették a beszállókártya elektronikus változatát, és nem csak azt vezették be, hanem azt csak, hogy bizonyos alkalmazáson keresztül lehetett ezt bemutatni a repülőtereken, ezt is bezárták, ezt a kaput a jogalkotók. Most már olyan elektronikus jegyet kell biztosítani, amelyhez nem kötődik egy alkalmazás használata, illetve a kinyomtatásért sem lehet már pénzt kérni. Tehát vihetem a kinyomtatott jegyemet, ha az beolvasható nyilván a QR kódja a beléptetéskor, illetve kérhetem a kinyomtatását is, ha nincsen nálam bármi történik. Hiszen azért előfordul, hogy valakinek a telefonja lemerül, elhagyja, tönkreteszi, tehát valahogy be kell jutni a gépre, tehát emiatt nem maradhat le mondjuk egy fontos üzleti útról, vagy egy repülőjáratról.
Na nézzük a kézipoggyászok ügyét, ez egy nagyon érdekes kérdés, hát nyilván én is jártam már úgy, hogy megvettem azért, vagy kifizettem ugye a vásárláskor, a repülőjegy vásárlásakor azért a bizonyos mértékű bőröndért a plusz összeget, hogy felvihessem az utastérbe, odafele az adott útra még megtörténhetett, aztán visszafelé, ott már nézték, hogy belefér-e abba a kis ketrecbe, nem fért bele, mondtam, hogy itt van az én kis megvásárlásról a papírom, és azt mondták, hogy nem érdekel, fizessek, és akkor utána fölvihetem. Magyarán duplán fizettem. Szóval, hogy nyilván itt a kézipoggyászokkal nem csak ilyen, hanem egyéb különböző problémák is adódhatnak, és az is elképzelhető, hogy ebből van talán a legtöbb panasz az utasok részéről.
Hát inkább én azt gondolom, hogy járattörléssel van a legtöbb, meg késésekkel van a legtöbb, de most a poggyász is azért eddig nem volt, most szerintem szigorodtak a légitársaságok, elképzelhető ez ügyben, bizonyos légi, de ugye a légi kiszolgáló személyzet csinálja ezt igazándiból, tehát nem maguk a légitársaságok, úgyhogy ez nyilván ez attól is függ, hogy az adott reptéren milyen a kiszolgáló személyzet. Ezt is konkretizálta a jogszabály annyiban, hogy az alapárnál rögtön a foglaláskor a kézipoggyászos árat kell feltüntetni. Ennek az az értelme volt, hogy könnyebben összehasonlíthassák az utasok az árakat. Ne az legyen, hogy jaj, de olcsó ez a jegy, és aztán utána, jaj, kézipoggyás, még 10 000, 10 000, még a nem tudom én, és a végén tulajdonképpen drágábban jövök ki, mintha a másik légitársaságot használom. Tehát ezért ezt vezették be, hogy az alapjegyárnál a kézipoggyászos, tehát gurulós kézipoggyászos árat kell feltüntetni. Ezt nem zárja ki azt, hogy egyébként valaki nem akar vinni ilyet, akkor egy olcsóbb jegyet kapjon, de nem az lesz az alapár, hanem ez egy opció lesz, amit lehet majd választani.
No, ez volt akkor a bőröndökre vonatkozó, vagy kézipoggyászokra vonatkozó rész. Nézzük a járattörléseket. Azért az egy nagyobb veszteség tud lenni, mint hogy a kézipoggyászra plusz összeget kell fizetni.
Igen, a járattörlés is, itt azért azt is meg kell jegyeznem, hogy ugyanolyan a kategóriába esik az is, ha a járat 3 órát késik. Ezekben az esetekben ugye kártérítés jár a fogyasztónak. Amit mi is tapasztaltunk civil szervezetként, mint a szövetségünk, hogy az utasok nagyon kis százaléka tudja, hogy ilyenkor jár neki kártérítés. Én magam, amikor utaztam, és ilyen történt velem, magam is láttam az utastársaim, hogy nem tudták, hogy én azért elmondtam nekik, de hogy nem tudták, hogy erre joguk van, és hogy kell ezt intézni. Erre is jött egy új jogszabály, gyakorlatilag 4 napon belül a légitársaságoknak elektronikus úton tájékoztatni kell az utasokat a lehetőségeikről, el kell küldeni a formanyomtatmányt, amit ki kell tölteniük, és ez a, ugye nyilván a utasnak el kell juttatni a légitársághoz, és 30 napjukon erre pozitívan vagy negatívan reagálni. Tehát ezt is sokkal jobban konkretizálták. Ez nagyon-nagyon nagy probléma volt a mi tapasztalataink szerint, hogy az utasok ezeket nem tudták, ezeket a lehetőségeket.
Ezek szerint akkor viszont érdemes most már utána nézni, és egy kicsit alaposabban felkészülni az utazásra, hogyha bármi történik, akkor legyünk tisztában a jogainkkal. Baranyi Dóra, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének jogi igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Óra 50 perc, stúdiónk vendége Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No hát tegnap sokan vártuk, vagy reméltük, hogy majd fellélegzünk egy kicsit, és valószínű a tala is fellélegez majd egy kicsit, vagy hát inkább csapadékhoz jut, de jött és ment villám gyorsan. Mennyit jelentett ez a hétvégi csapadék most az országban?
Ezek gyakorlatilag semmit nem jelentenek, azt kell, hogy mondjam. Most már ugye országosan több évnyi halmozott csapadék hiányunk van, és annyira száraz a talaj, hogy amikor érkezik egy-egy ilyen, hát nem kisebb, mert tudom, hogy van, ahol komoly gondokat okozott, és fákat döntött ki a vihar, tehát van, akinek ez nagy problémát okoz nyilvánvalóan, de a talajban lévő víz szempontjából, vagy a tavakban lévő víz szempontjából sajnos semmit nem jelentett.
Ugye néhány, hát segítsen nekem, egy-két héttel ezelőtt ugye volt, vagy talán egy héttel ezelőtt volt egy csapadékosabb néhány nap. Azért akkor sem olyan őrületesen sok csapadék hullott, de hát rögtön utána jött a hőhullám. Ez gyakorlatilag azonnal elpárolog, tehát nem tud lemenni a mélyebb rétegekbe a víz?
Szemmel láthatóan nem. Tehát annyira mélyen van most már a talajvíz, és mondom, annyira sok éves csapadék hiányunk van, ez számokban kifejezve az a több éves csapadék hiány országosan most már olyan 470 mm körüli hiányt jelent, de ez egy átlagos szám, tehát az Alföldön például vannak területek, ahol az elmúlt körülbelül 5 évben már 900 mm-nyi csapadék hiányzik. Tehát amikor jön egy ilyen csapadékosabb hétvége, de egyébként május elején is volt, azaz majdnem egész hétvégén esett az eső, és akkor is rengetegen kérdezték ugyanezt. Csak egy nagyon röviden, hogy érzékeltessem, ugye átlagosan például akkor a Velencei tónak az ugyan nagyon picike vízgyűjtőjére, de akkor is jelentős mennyiségű 31 mm körüli átlag mennyiségű csapadék hullott le, és gyakorlatilag semmi nem jutott be a tóba, mert egész egyszerűen annyira száraz a talaja, ahogy mondtam az előbb, hogy ezt elnyerte.
Azt olvastam, hogy 1,5 méter a legmélyebb rész, vagy az átlagos vízmélysége a Velencei tónak. Ez valóban így van?
Hát ugye beszélünk mindig, ugye vannak olyan helyek, ahol még van 1,5 méternyi víz, mi mindig átlag vízállásról beszélünk. Ugye ez most 54 centiméter, a valaha mért legkisebb vízszint, az pedig 53 centiméter volt. Ez a 2022. szeptember 20-a tájékán mértük. Ugye fontos azt mindig hangsúlyozni, hogy ez a mérések kezdete óta, tehát kb. Hát olyan 100-105, helyenként 150 év, attól függ, hogy hol mennyire mérik, tehát hogy azért ez nem a történelembe visszatekintve a legalacsonyabb vízállás, hanem amióta mérjük. Ugye a történelemben sokszor volt arról szó, hogy kiszáradt a Velencei tó. Most ugye a kollégáim nagyon sokszor utána néznek ennek, és próbáljuk a legjobb és a legmegbízhatóbb adatokat mondani ezzel kapcsolatban. Az elmúlt 1500 évben körülbelül 16 alkalommal van arról bejegyzés, hogy teljesen kiszáradt a tó. Ugye legutóbb 1860-as években, de akkor egyébként volt egy olyan ilyen aszályos időszak, amikor a Balatonban is alig-alig volt víz, de akkor a Velencei tónak a medrében a feljegyzések szerint huszárok gyakorlatoztak.
Ugye korábban az előző években elindult a Vizet a tájba program, ami nagyon jól hangzik, hogy szivattyúzzuk át egyik helyről a másikra, csak hogyha nincs honnan szivattyúzni, akkor mi történik? Szóval hogy működik, arra lennék kíváncsi, hogy hogy működik, mennyi víz áll rendelkezésre ahhoz, hogy például ezt a programot valamilyen módon folytatni lehessen?
Azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére vízkészletünk még van, helyünk nincsen. Ugye ez nagyon sokszor nem világos, és nagyon sokaknak nem világos, hogy a vízügy csak ott tarthat vissza vizet, ahol erre lehetősége van, tehát amely olyan kezelésben lévő, bármilyen beszéljünk mederről, tározóról, csatornáról, holtágról, ami ugye állami kezelésben van, bárhova mi nem engedhetünk vizet, és ugye a Vizet a tájba programnak az alapja az az, hogy mi önkéntes felajánlásokat várunk és vártunk gazdáktól, hogy az ő területükön visszatarthassuk a vizet. Ez tavaly indult, ugye, és ebben az évben vannak felajánlásaink. Az egész nagyságát, hogy mennyi víz hiányzik Magyarországon, és mennyit kéne a tájban visszatartunk, nyilvánvalóan ahhoz képest ez egy nagyon kis mennyiségű visszatartott víz, de mindenképpen ez is víz. Tehát, hogy ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy most már minden egyes csepp számít.
Úgy fogalmazott az előzőekben, hogy vannak még vízkészleteink, de hogyha már például egy víztározót említett, a Tiszató, ugye a kiskörhelyi víztározó leánykori nevén, az szintén nyár elején gyakorlatilag már jelentős hiánnyal küzd.
Igen, viszont a Tiszatóba az elmúlt hetekben tudtunk engedni vizet, érkezett a Tiszán valamennyi nagyon kevés víz, és ez elég volt arra, hogy ugye a Tiszatónak a nyári vízszintje, maximális vízszintje az 740 cm. Volt sokáig. De most már nyilvánvalóan a vízügyes szakemberek évek óta próbálják és keresik azokat a lehetőségeket, hogy hol tudják visszatartani a vizet, és például egy olyan döntés született, hogy a Tiszatónak a vízkészletét egy úgynevezett rendkívüli vízállással 10 cm-rel megnöveltük, tehát mostan 750 cm körüli. Ez egyébként a 740 és a 750 centi közötti különbség, az 18,6 millió köbméter víz. Tehát az azért egy nagyon-nagyon jelentős összeg, és ugye azért ez a, igen, ezt egyébként köszönöm, hogy leánykori nevén kiskörei tározó, mert ezt nagyon kevesen tudják, hiszen ma már mindenki tiszatóként ismeri. Ebből a víztömegből történik egyébként annak az öntözési rendszernek az ellátása, amelyben most már 7 vízügyi igazgatóság dolgozik együtt. Ugye ebből a víztömegből engedjük különböző csatornákba, és onnan másod-harmadrendű csatornákba az öntöző vizet is, hiszen előbb-utóbb erre is nagyon nagy szükség lesz.
Mit tudnak tenni most egy öntöző, vagy egy tározóról beszéltünk, na de hát az országnak ez tulajdonképpen csak az egyik felét, vagy egyik részét fedi le. Mit tudnak tenni, vagy a vízügyi szakemberek, hogy az egész országban mondjuk a veszélyhelyzetet, vagy a vészhelyzetet el lehessen kerülni?
Hát gyakorlatilag, ahogy említettem, május 14-e óta, vagy talán azt most még nem is mondtam, de május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye így tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikére. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésére áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most körülbelül 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak, medrek, stb. Mint tavaly ugyanilyenkor. Tehát ez a munka gyakorlatilag folyamatos, és ami nagyon-nagyon fontos, és ne felejtsük el, hogy egyre több felé a civil egyesületekkel, vízőrző egyesületekkel együttműködve engedjük ki a vizet olyan területekre, ahol eddig nem volt. Egyébként például az OVF-nek a Facebook oldalán most fönn van egy olyan videó, hogy tavaly hogy nézett ki egy bizonyos terület, és most hogy néz ki, úgyhogy már tavaly is kiengedtünk vizet, és milyen hihetetlen vegetáció indult el, és milyen szép lett az a terület. Tehát ahol csak tudunk, visszatartjuk a vizet, de ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ezt egyedül a vízügy nem tudja megoldani, mert területre van szükségünk.
És kapnak egyébként területeket? Tehát vannak, akik segítők kezet és területet nyújtanak?
Határozottan igen, vannak.
Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóhívője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Autós percek.
Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 38-as kilométernél lezárták a külső sávot, egy-két kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra, annál is inkább, mert ma is nagyon meleg lesz, 30-35 fok körül alakul a hőmérséklet.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 22-én hétfőn a mikrofonnál Csete beállta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A héten tovább fokozódik a kánikula, a krónikus betegek veszélyben lehetnek.
Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások.
A vakcinák életmentő szerepére hívták fel a figyelmet a szakemberek a védőoltások világnapján, mondjuk a részleteket. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig akár 36-37 fok is lehet. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás is, ezért a déli órákban kerülni kell a napozást. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás, és működnek a kihelyezett ivókutak és párakapuk is.
Szervezetünk még nem alkalmazkodott az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Pádi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nehezen tűrik a forróságot.
Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
Kánikulában különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk.
Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya, és megnő a munkabaleset kockázata, hívta fel a figyelmet Juhász Miklós, munkavédelmi szaktanácsadó.
A szakértő szerint a szabadban és a zárt térben végzett munkáknál is ügyelni kell a balesetveszélyes helyzetek és a hőártalmak elkerülésére, valamint a védőital és a pihenőidő biztosítására. Kiemelte, az egymásra figyelés és a megelőzés a legfontosabb.
Elvéti például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsagos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk vagy szédülünk, a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőguta küszöbét jelzi, és azonnali sürgős beavatkozást igényel.
Hőhullám tapasztalható Európa nagy részén. Spanyolországban több helyen 40 fok volt a hétvégén. Franciaországban mára várják a legmelegebbet, és alkoholtilalmat vezettek be. Olaszországban pedig már inkább földfelszín alatti programokra csábítják a turistákat. Jankó Anita összeállítása.
Több francia település is lemondta a zeneünnepe rendezvényeit. Nem csak a hőség miatt, hanem azért is, mert a kormány vasárnapra betiltotta a szabadtéri alkoholfogyasztást. Az intézkedést azzal magyarázták, hogy a szeszfogyasztás felgyorsítja a kiszáradást, ami miatt többszörösére nőhet a mentők munkája. A rómaiak közben a turistákat a föld alá invitálják. A Kolosseum közelében van egy lejárat, amely a Claudius templom kőbányájába vezet. Az álmos aknával tarkított föld alatti tufabánya természetes hőmérséklete 18 fok. Tökéletes, itt légkondi nélkül is lehetne aludni, mondta egy nő. A spanyol meteorológiai ügynökség több régióra is piros és narancssárga riasztást adott ki, mert az Ibériai félsziget nagy részén és Majorkán a hőmérséklet meghaladhatja 40 fokot. A hőhullám legalább szerdáig tart. Csehországban a hőmérséklet egyes helyeken elérte a 36 fokot. A meteorológusok ezért az ország nagy részére hőségriasztást adtak ki.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megoldást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A tárgyalás első fordulója mintegy 80 percig tartott, a találkozó alatt az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urán dúsításhoz. Donald Trump amerikai elnök pedig figyelmeztette Teheránt, hogy ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapások érhetik Iránt. Békbulcsú összeállítása.
Dacos ellenállást mutatott az iráni elnök, aki bár nem vett részt a vasárnapi béketárgyalásokon, jelezte, országa nem mond le az urándúsítás jogáról. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy feltétel nélkül meg kell adjuk magunkat, most pedig arról beszél, hogy Iránnak jogai vannak. Ez 180 fokos fordulat, ami azt jelzi, hogy elfogadták, nem hagyhatják figyelmen kívül a jogainkat, fogalmazott Masoud Pezeshkian. Az amerikai delegációt vezető J.D. Vance elnök az iráni kijelentéseknek ellentmondó nyilatkozatot tett. A hormozi szoros újranyitását és az iráni atomprogram leállítását már sikerült elérni. A kérdés most az, hogy tudunk-e még további lépéseket tenni a közel-keleti viszonyok megváltoztatásáért, vagy visszatérünk a korábbi módszerekhez. Nem szeretnénk, hogy így legyen, de ez is megtörténhet. Foglalta össze a találkozó célját J.D. Vance. Még nyíltabb fenyegetést fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnök, aki azt írta, ha Irán nem állítja le bajkeverő libanoni szövetségeseit, akkor a korábbinál is súlyosabb csapásokra számíthatnak. Az elnök Izraelről ugyanakkor nem tett említést. Washington ismételt felszólításai ellenére Izrael folytatja a harcot a libanoni Hezbollahhal.
Ismét sokat civil áldozat és a sebesült Ukrajnában. Moszkva az ország keleti és déli részét is támadta, miközben Kijev a Krímet vette célba. Részlet a Kíváncsi Attilától.
A kelet-ukrán Szumi városában egy ember életét vesztette, amikor egy korábbi orosz támadás helyszínén újabb ellenséges drónok csapódtak be. Egy tűzoltó autó kiégett, és mentősök is megsebesültek. Poltavából két halálos áldozatról érkezett jelentés, és ott is sok a sebesült. Közöttük gyerekek is vannak. A dél-ukrajnai Zaporizsjában több alkalommal is bomba robbant a lakóövezetben. Öt ember meghalt, csak nem 30-an pedig megsebesültek. Odesszát is találat érte, azonban szerencsére csak a belváros áramellátó rendszere rongálódott meg. Az ukrán erők válaszcsapásként az orosz ellenőrzés alatt álló Krímet vették célba. Kercs városában a detonáció következtében jelentős kár keletkezett a kikötői hálózatban. Az oroszországi Tyumenyi régióban egy nagy teljesítményű olajfinomító rongálódott meg, valamint három nagy forgalmú vasúti hidat is találat ért.
Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet. Figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója.
David Miliband Kijevben kifejtette, hogy szervezetük ukrajnai költségvetése a tavalyi 40 millió dollárról jövőre a felére csökkenhet az apadó segélyek miatt. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön él.
Itt a Krónika. Ma ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, valamint, ahogy a kormányfő fogalmazott,
az Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvénymódosítást. Magyar Péter azt írta, a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a Tisza frakciót, illetve párnapos társadalmi egyeztetést követően tovább szigorodhatnak a javaslatok.
Az alkotmánybíróság elnöke szerint nem veszélyezteti az alkotmányos rendet, ha a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítvánnyal él. Polt Péter hozzátette, az alkotmányos párbeszéd része, ha az alkotmánybíróság eljár az indítvány ügyében. Az elnök azután tette közzé véleményét, hogy az államfő indítványát le kellett venni a mai napirendről, mert 7 alkotmánybíró is személyes érintettségre hivatkozott.
Már holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát.
A századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője Hortai Olivér úgy véli, a védettár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság 10 személy szállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Hozzátette, a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a MÁV a felhalmozott karbantartási és jármű fenntartási problémákat kezeli.
Reagált a Fidesz a miniszter bejegyzésére. Azt írták, Vitézi Dávid továbbra is kisebb rendőrségi komplexussal küzdködik, és ahelyett, hogy a vasúttal és a magyar közlekedéssel törődne, a nála szerintük nagyságrendekkel komolyabb és felkészültebb elődjét támadja. Emlékeztettek, Vitézi Dávid az Orbán kormányban csak államtitkárságig jutott.
A vakcinák életmentő szerepére hívták fel a figyelmet a szakemberek a védőoltások világnapján. A magyar program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rendszerint biztosítja kötelező és választható oltásokat.
Galgóczi Ágnes népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos hangsúlyozta, külföldi utazás előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy milyen vakcina a beadatása, kötelező vagy ajánlott.
Hogyha csak Európában a földközi tenger, vagy a fekete tenger, vagy az adriai tengerre szeretnénk elutazni, azért ott is lehetnek kockázatok, amelyek védőoltásra megelőzhetők, és itt gondolok a hepatitis A vírus fertőzésre, ami egy élelmiszerrel terjedő fertőzés, és a tengeri eredetű élelmiszerek, amelyek kockázatot jelenthetnek.
Az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére hívja fel a figyelmet a Válvetve apával elnevezésű program.
A Férfiak Klubja kezdeményezésének célja az apa-gyermek kapcsolat erősítése, azáltal, hogy a gyerekek egy napot édesapjukkal tölthetnek a munkahelyen. Bedő Imre az apák napján azt mondta, átalakult a családon belüli munkamegosztás, és ma már az édesapák aktívabban részt vesznek gyermekeik életében.
Amikor csak a férfi dolgozott, az asszony meg otthon volt, akkor a nő mondta azt a férfinak, hogy rá nem teheted a kezed a babakocsira, mert az én feladatom, és mit szólnak a szomszédok. És később, amikor már a nő is elment dolgozni, a férfiak sokkal többet foglalkoznak a gyerekeiket, az, hogy visszatalálnak az apa szerephez is.
Elindult a Duna műsora, a nyár 26, a helyszín a Réfülöpi Móló.
A különleges vendégeket felvonultató kulturális és turisztikai programokat kínáló zenés műsor augusztus végéig várja a közmédia nézőit, akik átélhetik a balatoni hangulatot, mondta Rátonyi Kriszta műsorvezető.
Nagyon örülök annak, hogy ismét megmutathatjuk azt, hogy mennyire fantasztikus ez a hely, mennyire fantasztikus a Kárpát-medence, mennyire fantasztikus programok várják azokat, akik ide látogatnak, és én azt hiszem, hogy legyen szó akár a művészekről, akár zenéről, akár a sportról, akár az irodalomról, tényleg mindent megmutatunk ebben a műsorban.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint kamionnal karambolozott egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé, a 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, 1-2 kilométeres torlódás alakult ki.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Kovács Botond, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, este 23-27 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 19:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Peslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Digitális nyár.
Van 3 fiam, és a legnagyobb 10 éves, és igaz, még korlátozva találkozik az internettel, de mivel már van az iskolában digitális kultúra oktatás, így egyre inkább bekúszik az életünkben, úgyhogy most próbálok kapaszkodókat találni, hogy akkor ezt mégis hogyan bástyázzuk körül.
Mennyi az a képernyőidő, amely életszerű és kivitelezhető nyáron? Egyáltalán egyedül hagyhatjuk a gyerekeket az online térben? Milyen egy jó nyári digitális házirend?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 16 perc, egyhangú döntés született az uniós csúcson, egyebek között Ukrajna támogatása és Oroszország további szankcionálása kérdésében. Uniós percek következnek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Egységesen léptünk előre fontos kérdésekben, így összegezte a múlt hétvégi EU csúcsot António Costa, az Európai Tanács elnöke. A tagállamok egységesen foglaltak állást Ukrajna további támogatásáról, katonai, diplomáciai, gazdasági és humanitárius téren egyaránt. Megállapodtak arról, hogy további büntető intézkedésekre van szükség Oroszországgal szemben, sürgették a tűzszünetet és a béketárgyalásokat. Az EU következő 7 éves költségvetéséről még idén szeretnének megállapodni. A német kancellár szerint eljött az ideje, hogy Oroszország komolyan tárgyaljon. Friedrich Merz szerint a fejlemények Ukrajna számára kedvezően alakulnak, a béke folyamatban pedig Ukrajnának, Oroszországnak, Európának és az Egyesült Államoknak egyaránt szerepet kell kapnia. Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy 2024. decemberre óta először mind a 27 tagállam közös záró dokumentumot fogadott el Ukrajnáról, és jelezte, hogy az EU gyorsan szeretné elfogadni a 21. szankciós csomagot is. A migrációról is tárgyaltak a tagállami vezetők. A spanyol miniszterelnök és a francia államfő nem támogatja, 19 tagállam azonban kifejezetten sürgeti, hogy harmadik országokban hozzanak létre visszaküldési központokat, és mielőbb küldjék haza az illegális bevándorlókat. Magyar Péter kormányfő az uniós csúcsot követő tájékoztatóján hangsúlyozta, egyértelmű a tagállamok többségének hangulatváltozása a migráció kérdésében, miközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más politikai és jogi környezetben keletkezett. A magyar miniszterelnök az Európai Parlament elnökével is egyeztetett a hetes cikkely szerinti eljárás lezárásáról. Azt is kérte Roberta Metsolától, hogy az uniós parlament frakciói álljanak el attól a keresettől, amelyet korábban az Európai Bizottság ellen indítottak azért, mert feloldotta a hazánknak járó források egy részét az előző kormány idején. A magyar miniszterelnök tájékoztatása szerint az a cél, hogy emiatt ne veszítsen forrásokat az ország. A tájékoztatón azt is mondta, Sólyog Tamás köztársasági elnök közjogi válsághelyzetet idézett elő az Alkotmánybírósághoz intézett beadványával. Az államfő szerint egy alaptörvénymódosítás a köztársasági elnök eltávolítása érdekében általános szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulna. 7 alkotmánybíró kizáratta magát az eljárásból. Magyar Péter szerint a köztársasági elnök ellen fellázadt az alkotmánybíróság. Sólyog Tamás a Politikónak úgy nyilatkozott, Magyar Péter visszaél parlamenti többségével. Az Európai Tanács Velencei Bizottságához is fordult a magyar államfő, az ügyben a testület sürgős állásfoglalást fog kiadni, írja a Politikó.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
Múlt héten Brüsszelben találkoztak az Európai Unió vezetői, kormányfők, illetve hát gazdasági kérdésekről is szó volt a politikai kérdések mellett. Fontos kérdések kerültek egyébként napirendre, ilyen például Ukrajna csatlakozásának az ügye, de aztán szó volt a magyar uniós forrásokról, Magyar Péter egyeztetett a V4-ek szerepéről is, aztán szóba került még a versenyképesség is, ezekről beszélgetünk a következő percekben Kis Rajmunddal, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
Nyilván én most az előzőekben minden témát nem soroltam fel, majd beszélünk még ugye a következő 7 éves költségvetésről is, mert egy nagyon fontos kérdés volt. Kezdjük először Ukrajna ügyével, illetve Ukrajna helyzetével, Ukrajna csatlakozásával. Lesz-e gyorsított csatlakozás, vagy nem lesz? Kiderült ugyanis, hogy nem csak ugye Orbán Viktor előző kormányfő volt az, aki nem szorgalmazta ezt a gyorsított csatlakozást. Úgy tűnik, hogy ébredezik Európa?
Ébredezik Európa, főleg azért, mert Orbán Viktor ugye nem tudja vétózni a gyorsított csatlakozást, azért már több nagy Európai Uniós tagállam, akár Németország és Franciaország is korábban jelezte, hogy nem támogatják a gyorsított eljárást. Másféle támogatási rendszerben képzeli el például Németország kancellárja Friedrich Merz, az Európai Unió első számú nagyhatalma Ukrajna csatlakozását, miközben Volodymyr Zelenszky, aki személyesen is részt vett a június 18-19-i Európai Uniós kormány és államfői csúcson, jelezte, sőt, utána később a közösségi médiában is, hogy elfogadhatatlan lenne Ukrajna számára, hogyha nem kapna gyorsított eljárást. Viszont sok mindenben nem sikerült megegyezni, de ebben igen, és a zárónyilatkozatban is benne van, hogy nincs gyorsított sáv, nincs buszsáv, nincs DRS zóna, Ukrajnának ugyanolyan érdemi alapon kell csatlakozni az Európai Unióhoz, mint a többi tagállamnak, ennek természetesen mondjuk Észak-Macedónia, Albánia és Szerbia is a nyugat-balkáni partnereink örültek.
Ugye szó volt arról is, hogy Ukrajna szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartó béke lehet elfogadható, és sürgették Oroszországot az azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre. Aztán Ukrajna biztonsági garanciáról is szó volt, illetve szó lehetett. Egy kicsit maradjunk ennél a területi integritásnál és Ukrajna szuverenitásánál, már csak azért is, mert legutóbb az ukrán elnök ugye arról beszélt, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén kellene befagyasztani most ezt a háborút, vagy elkezdeni a tűzszünetet. Hogyha mondjuk egy béke úgy köttetik meg, hogy a jelenlegi frontvonalak mentén, akkor az nem csorbítja Ukrajna területi integritását?
Erről már régen lemondtak, viszont ez nem fog megfelelni az Orosz Föderáció külügyi stratégiájának és legkevésbé a Kreml stratégiájának, hiszen már augusztusban 2025-ben, amikor Alaszkában Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogadta Vladimir Putyint, akkor megegyeztek, hogy a Donbassról biztos, hogy nem mond le Oroszország. Nagyon helyesen Ukrajna feje felett nem lehet dönteni Amerikának és Oroszországnak, de Oroszország azóta is tartja ez magát, és számukra teljesen mindegy, hogy az európai tagállamai milyen béketárgyalást javasolnak, és azonnal, hogy őket idézzem, feltétel nélküli tűzszünetet.
No, ugye megegyezés született arról is, hogy a tagállamok 2030-ig az európai védelmi készültség gyors megerősítését, a keleti szárny védelmét, a drón és légvédelmi képességek fejlesztését, valamint az európai védelmi ipar felfuttatását vállalták politikai célként. Ez azt jelenti, hogy ha egyszer például Európa tagja lesz, ugye az Ukrajna, akkor lesz egy szomszédos, Oroszországnak lesz egy szomszédos uniós tagja gyakorlatilag, és vagy lesz egy szomszédja, egy uniós ország. Ez pedig azt jelenti, hogy megszűnik az a pufferzóna is, ami eddig volt az Európai Unió számára. Szerencsés-e ez, vagy sem, és a fegyverkezés erről szól-e, vagy sem?
Oroszország sosem gátolta, vagy sosem kritizálta Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, sőt, korábban többször kellő milíciában megjegyezték malíciával, hogy akkor majd hamarabb fog tönkremenni az Európai Unió. Az biztos, hogy a korábban döntött 90 milliárd óriási összeg, 90 milliárd eurós közös hitelfelvételnek az első folyósítása, még a következő két hétben meg fog valósulni, valamint Zelenszky további forrásokat kért, reményei szerint még a tél beállta előtt sikerül majd békét kötni, de ha nem, akkor külön még 20 milliárd eurós támogatást kérne térre, energia, gáz, olaj és egyéb fegyvertámogatásokra.
Megvan-e ez a pénz az Európai Unióban? Már csak azért is kérdezem, mert közben ugye elkészült, vagy készül a következő 7 évre szóló költségvetés is, és a büdzsének 2028-ra készen kell állnia, mindehhez pedig idén meg kell állapodniuk a sarokszámokról. Na most, hogyha újabb nem várt költségek jönnek be, akkor nehezen elképzelhető, hogy egy pontos vagy éppen szoros büdzsét lehet tervezni. Miről szólnak most ezek a sarokszámok egyébként, ami a következő 7 éves költségvetésben benne van, illetve mennyiben írhatják át ezt például azok a francia törekvések, ugye jövőre választás lesz Franciaországban, és jó eséllyel indul Jordan Bardella, aki viszont megfelezné a franciák hozzájárulását az uniós költségvetéshez.
Érezhető a feszültség, hiszen a német kancellár is azt mondta, hogy Európa nem adósíthatja el magát tovább, és épp ezért folyamatos viták voltak az állami és kormányfői csúcson is. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Európa szuverenitását és a biztonságát Ukrajnához köti. Erről is beszélt Zelenszky, hogy Európa szabadságának a záloga jelenleg az ukrán fronton dől el, miközben az Európai Uniónak a versenyképessége és a gazdasága valóban mélyponton van. A versenyképesség is az egyik nagyon fontos kérdés volt az állam és kormányfői csúcson az Európai Unió fővárosában, de erről igazán érdemi döntés nem született.
Ugyanakkor hogyan tudják most orvosolni, vagy valamiféle mozgásteret adni a költségvetésnek azzal kapcsolatban, hogy ugye az orosz-ukrán háborút azóta is finanszírozza az Európai Unió, mióta megjelent egyébként 2 évvel ezelőtt Mária Draghinak ugye a versenyképességről szóló jelentése. Aztán a közel-keleti válság még mindig nem zárult le, a Hormuzi szoros még mindig zárva van, és a Kínával való gazdasági kapcsolatok is feszültséggel teltek.
Hát ez nagyon fontos, éppen ezért is érezhető egy személyes és egy professzionális feszültség is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Kaja Kallas, kül- és biztonságpolitikai főtárgyaló között, hiszen az első számú diplomatája az Európai Uniónak nem tudott tárgyalni Oroszországgal, nem tudott érdemi lépéseket tenni az orosz-ukrán békét célzó tárgyalások előmozdítására, de láthatjuk, hogy a Közel-Keleten is az Európai Unió vezetése, de még külön-külön a tagállamok is súlytalanok. Tehát az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Izrael és Irán miben állapodik meg, az teljesen független attól, hogy az Európai Unió mit gondol, miközben a Hormuzi szoroson áthaladó nem csak energiahordozók, cseppfolyósított gáz, olaj vagy a vegyiparhoz nélkülözhetetlen alapanyagok és félkész termékek meghatározzák az Európai Unió gazdaságának a jelenét, a jövőjét és a versenyképességét.
Innen folytatjuk legközelebb. Kis Rajmond, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében. A Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, valamint a Szél Kálmán tér közelében. Kovács Baton, BKK Info.
Autós percek.
Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tata térségében egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 68-as kilométernél lezárták a külső sávot, a torlódás meghaladja az 5 kilométert. Szintén az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Herceghalom és az M0-as autóúti csomópont, vagyis a 28-as és a 17-es kilométer között lassulás, torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Délelőtt még napos idő lesz, majd ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok, késő este 23 és 27 fok között alakul. 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra. Viharos szélre és jégesőre is számítani kell. A hőség miatt itt is figyelmeztetés van érvényben. Az előrejelzés szerint a héten tovább fokozódik a kánikula. A hétvégén helyenként már 38 fokos forróság is lehet. Továbbra is nagyon erős lesz az UVB sugárzás, ezért a déli órákban lehetőleg kerülni kell a napozást. Emellett fokozottan kell ügyelni a folyadékpótlásra is. Mától 10 megyében és a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a NÉBIH. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson, Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében a fásításokban, míg a tűzrakóhelyeken is, a magánkertekben lehet tüzet gyújtani. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett árról leesett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leópápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csak nem 120 millió ember él távol az otthonától. Háborúk, erőszak, üldöztetés miatt több mint egyharmaduk gyerek. A katolikus egyház fő többször felszólalt már a háborúk ellen a menekültek védelmében. Legutóbb 10 nappal ezelőtt spanyolországi látogatásán, július elején pedig a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat majd. Kedves hallgatóink, 8 órakor 4 órás krónikával jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 33 perc, Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője a vendégünk, telefonon lesz velünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Jelentős vihart kavart ugye a magyar politikában múlt héten Pócs János fideszes képviselő videója, amiben a Szőlő utcai intézet egy korábbi nevelőjével beszélgetett, aki kapcsolatban állt a botrány kirobbanásában kulcsszerepet játszó fiatalemberrel, ugye Bangos Sándorral, és az derült ki ebből a videóból, hogy Sándor elfogadott 4 millió forintot, és ez a tevékenysége pedig Magyar Péter testvéréhez köthető. Na most nyilván az egyik oldal nem vesz tudomást a történetről, az ellenzék viszont azt mondja, hogy gyalázatos provokáció, propagandisztikus műbalhé alakult ki. Ön hogy látja most ezt a helyzetet, hogyha valóban majd a nyomozóhatóságok kiderítik, hogy ez egy kreált vagy megvásárolt ügy a Tiszához köthető körök részéről, ez hogyan hat majd a kormánypártra? Aztán hogyan hat majd tulajdonképpen a társadalomra, a hangulatra?
Hát nézd, ez az egész ügy szerintem egyfajta állatorvosi ló. Egyébként ma az Indexen meg ilyen cikkemben írok is erről. Tehát azért tartom annak a magyar közélettel kapcsolatban, mert valóban azért is kell foglalkoznunk vele, mert az a friss fejlemény, amit ön is említett. Tehát van egy újabb videó. Videó hátán egyébként ebben a történetben az elmúlt egy évben, és nem tudjuk persze, hogy mi az igazság, és nem tudjuk, hogy pontosan milyen manipulációk zajlanak a háttérben, hiszen hozzátenném, erről az újabb videóról is elmondták a megvádoltak. Tehát Magyar Péter testvére is azonnal visszautasította ezt, azt mondta, hogy ez manipulált, az érintett is, akinek a hangja hallható állítólag rajta, azt mondta, hogy ez nem az ő hangja. Tehát továbbra is sötétben tapogatózunk az egész kérdéssel kapcsolatban. De mi az, ami tisztán látható? Hát az egyértelműen egyébként az elmúlt évben tulajdonképpen mondhatjuk így kirajzolódott ebben az egész történetben, hogy alaptalan vádak sorakoznak tömegével. Mert ez az egész úgynevezett Zsolti bácsi ügyben folyamatosan beszélünk valamiről, de senki konkrét bizonyítékot még nem tudott letenni az asztalra. És igazából ez a megrázó az egészben, ez a legmegdöbbentőbb, hogy elérkezett a magyar közélet oda, hogy a politikai ellenfelek el tudják egymásról képzelni mindenféle skrupulus, mindenféle dilemma nélkül. Azt, a másik egy utolsó gazember, pedofil, gyermekeket megrontó disznó tulajdonképpen, és valójában börtönben lenne a helye. Tehát a feltételezés önmagában az szomorú, hogy oda jutottunk, hogy azt gondolom a politikai ellenfelemről, hogy rá tulajdonképpen nem vonatkoznak már a normális szabályok, mert egy olyan utolsó grasszfiszkóval állok szembe. És ez nagyon-nagyon káros, borzasztóan romboló, mert ebből ugye egyenes következtetés az, hogy nem kell betartanom a megfelelő normákat, szabályokat, mert egy ilyen emberrel szemben mindent lehet. Tehát józanság kellene a magyar közéletbe, és nem beszélve arról, hogy miközben ezek a vádak elhangzanak, legkevésbé valójában az érintett gyerekekkel foglalkozunk. Azokkal, akik azért mégiscsak súlyos helyzetben vannak közülük sokan, hiszen család nélkül nőnek fel, és nagyon sok olyan ember is dolgozik ezekben az intézetekben, akik rendes, becsületes emberek, és hosszú ideje áldozatkész munkát végeznek.
Úgy fogalmazott az előzőekben, hogy józanság kellene a közéletbe, ugyanakkor a cikkében ön is úgy ír, hogy egy belpolitikai abszurd az, ami most Magyarországon zajlik, nyilván az előző ügy is hozzájárul, de aztán van itt még bőven olyan súlyos kérdés, amiről kell beszélnünk. Azt hittük néhány héttel ezelőtt, hogy azért már lezárul például a köztársasági elnök körül kialakult jogi helyzet, vagy alkotmányos húzavonal, nem is tudom, hogy fogalmazzak jól, majd ön megmondja, hogy mi a megfelelő megfogalmazás. Ugye az Alkotmánybíróság most tulajdonképpen levette napirendről azt a beadványt, amivel Súlyog Tamás fordult feléjük, mert hogy heten azt mondták, hogy hát ők személyesen érintettek, inkább nem vesznek benne részt, ezért hát nem lett határozatképes a testület. Hogy látja most ezt a helyzetet, és hogyan látja, hogy hogy alakul például a köztársasági elnöknek a lehetősége? És itt most én nem is tudom, hogy most személyről beszélünk, vagy hivatalról beszélünk. Hogy alakult ez át az elmúlt időszakban?
Hát magában ezt a helyzetet is elég meglepőnek találom, hiszen én azt gondolom, hogy az egy alap szituációnak kellene lenni, hogy a köztársasági elnök ott van a hivatalában, végzi a dolgát, és azt gondolom, hogy semmi nem indokolja, hogy a miniszterelnök olyan támadást intézen ellene, amit végül is intézett. Hiszen arra szeretnék emlékeztetni, hogy annak idején a rendszerváltáskor, amikor a Magyar Köztársaság alkotmányát kialakítottuk, azt az alkotmányos elvet vettük figyelembe, hogy a köztársasági elnök önnek akkor is a hivatalában kell maradni, és azzal a többséggel is együtt kell dolgozni, illetve a parlamentnek, a megváltozott többségének azzal a köztársasági elnökkel is együtt kell dolgozni, itt még az előző ciklus választott meg. Ezt úgy mutattuk meg, vagy abban juttattuk kifejezést, hogy a köztársasági elnöknek a mandátuma az eltérő a parlamenti képviselőknek a mandátumától. Hát nyilvánvalóan azért eltérő, mert az volt a szándékunk, hogy ugyan jöhet egy új többségű parlament, de mégis az előző elnökkel kelljen kooperálnia, együttműködni, hogy az együttműködésnek, a közös munkának a kultúrája is kialakuljon Magyarországon. Most ezzel szembe menni szerintem nem helyes dolog. Tehát én azt gondolom, hogy itt komoly probléma van. A köztársasági elnök jogszerűen végzi egyébként a dolgát. Az egy külön történet, hogy mindenkinek meg lehet a maga szimpátiája vagy antipátiája az egyes elnökökkel kapcsolatban. Ez megvolt a rendszerváltás óta, és minden elnökkel, minden elnök kapott támadásokat, jó néhányat támogattak is, tehát ez természetes dolog ilyen értelemben, de szerintem nem szimpátia alapon kell ebben az ügyben igent vagy nemet mondani, hanem azt kell látni, hogy mi a jogállami norma, mi a Magyar Köztársaság hagyománya. A hagyomány pedig az, hogy az előző ciklus által választott köztársasági elnökkel is együtt kell dolgozni egy új többségnek. Tehát nincs az sehol se leírva, hogy létrejön egy újabb kétharmad, és az a kétharmad az egyébként teljesen jogosan mondja azt, hogy minden közjogi méltóság köztársasági elnök is távozzon, mert most egy új többség van.
Ugye Pokol Béla volt alkotmánybíró, a közösségi oldalán osztotta meg azt a nyílt levelet, amelyben tiltakozik azoknak a jogtudománnyal foglalkozó kutatóknak a tervei ellen, akik felszólították az országgyűlést, hogy távolítsák el hivatalukból a közjogi méltóságokat. Kezdjük azzal, hogy milyen üzenete van például annak, hogyha felszólítják az országgyűlést egy ilyen lépésre. Tudjuk jól, hogy jogilag ugyan megtehető, hogy az országgyűlés eltávolítsa, ugye például a köztársaság elnököt, de azért itt nagyon súlyos indokoknak kellene szerepelnie.
Hát nézd, ez egy jogi vita, hát nagyon sokan másként gondolkodnak erről a kérdésről, ugye én is elmondtam a maga álláspontját, és azért jó néhányan azt gondolják, ugyanazon véleményen vannak, mint én, tehát, hogy a jogállami normák alapján ez nem helyes, és nem is szabad megtenni, tehát nincs rendben, mint az, ami történik jelen pillanatban körülöttünk. Legutóbb egyébként éppen Petréten József volt igazságügyminiszter, írt előre, aki azt mondta, hogy a hatalom megosztás elve alapján nem elfogadható ez az álláspont. Tehát itt egy jogi vitáról van szó, de politikailag is még egyszer hangsúlyoznám, hogy miért lenne ennek haszna. Tehát először is mi az az őrületes akadály, ami például a köztársasági elnök esetében fölmerülhet, hogy akadályozza a mostani kétharmados többségű parlamentnek vagy törvényhozásnak a munkáját. Hát a köztársasági elnöknek azért nincsenek olyan erőteljes jogosítványai, okozhat kellemetlenséget, ez kétségtelen, de az a kellemetlenség kategória maximum. Tehát amit szeretne változtatni, átalakítani, meghozni új szabályként, új törvényként a parlament. Hát ennek a 95%-át mindenféle gondolkodás nélkül megteheti. Tehát politikailag sem szerintem ennek értem, és a politikai érként még egyszer aláhúznám azt, hogy szerintem nem csak az a kultúrának a része egy demokráciában, hogy egymással vitatkozunk, és a győztes az maga szerint, tehát a maga felfogása szerint alakítja maga körül a dolgokat, hanem az is a kultúrának a része, hogy tudunk együttműködni a mindenkori ellenzékkel. Tehát a rendszerváltáskor ez is, és azóta is egyébként hosszú évtizedeken keresztül ez a magyar kultúra része volt, emlékezünk csak az első gesztusára a Magyar Köztársaságnak 1990-ből. Antal József megnyerte a választásokat, majd a legnagyobb ellenzéki párt tagja Göncz Árpád lett a köztársasági elnök. Tehát kellenek a gesztusok a másik oldal irányába, ez is fontos nagyon politikailag.
Visszatérnék még egy gondolat erejéig Pokol Béla Facebookon vagy közösségi médiában tett bejegyzéséhez. Ugye úgy fogalmazott, hogy aki korábban hozott döntések legitimációját megkérdőjelezi, az az állam működésébe vetett bizalmat ássa alá, és bármelyik korábbi döntés bármikor megkérdőjelezhetővé válik. A forradalmi törvényesség permanens forradalomhoz vezet. Egy nagyon fontos mondata végére. Hogy látja ezt?
Hát úgy látom, hogy igaza van szerintem a volt alkotmánybírónak ebben a kérdésben. Én azt gondolom, a jogállami normákhoz, ahogy előbb is beszéltünk már erről, egy alap szinten hozzátartozik az, hogy természetesen tudomásul veszem, és elfogadom azt, amit az előző többség is hozott döntésével, és ahhoz tartom magam. Megjegyzem, a rendszerváltáskor is mi így voltunk, hiszen például, ha már az Alkotmánybíróság szóba került, az Alkotmánybíróságnak a tagjait még 1989-ben választotta meg a pártállami parlament, mégis 1990-ben a demokratikus Magyarországon eszünk ágában se jutott, hogy akkor ezeknek a bíráknak egy jelentős részét rakjuk ki a testületből, azért, mert azt még az MSZMP, illetve akkor már MSZP-hez kötődően választották meg. Tehát föl sem merült ilyen, mert azt gondoltuk, hogy ez a jogállami norma. Megjegyzem, természetesen még azért azt hadd tegyem hozzá, hogy miközben én is itt bírálom a kormányt ebben az ügyben, sajnos az előző kormányzat, a Fidesz kormányzat is hozott olyan döntést, amely kritizálható. Emlékszünk a legfelsőbb bíróság ügyére, az úgynevezett Baka ügyre. Baka András annak idején úgy távolították el, hogy lényegében megszüntették a legfelsőbb bíróságot, és kúriát csináltak belőle, tehát az egy helytelen gyakorlat volt.
Ugye a Velencei Bizottság állásfoglalása még hátra van, hogy látja, hogy az nyújthat-e védelmet Sólyog Tamásnak, illetve szüksége van-e, hiszen elmondtuk azt, hogy jogszerűen végzi el a feladatát, szüksége van-e ilyen jellegű védelemre Sólyog Tamásnak?
Hát én azt gondolom, hogy minden hasznos e tekintetben, és jól tette az elnök, hogy a Velencei Bizottsághoz fordult. Kíváncsi leszek, hogy például egy ilyen testület milyen állásfoglaláshoz, hiszen láthatóan nagyon erősen át van itatva a hazai vitának egy jelentős része a politikai hovatartozással, tehát a politikai meggyőződéssel, és sokszor a jogállami elveket alárendelik a vitatkozó felek a politikai meggyőződéseknek. A Velencei Bizottságról azért érdemes tudni, hogy ajánlásokat fogalmaz meg. Tehát amit ez a testület el fog mondani, az nem kötelező erejű, hanem csak ajánlás, de azt is mellé kell tenni, hogy ezeknek jelentős a súlya. Tehát ezt általában komolyan szokták venni a világban, bár pont az előző kormányzat, a Fidesz kormányzatnak is egyébként voltak olyan döntése, amelyekkel szemben a Velencei Bizottság fellépett és nem vette komolyan. Tehát azért szerintem azt illik leszögezni Magyarországon, hogy a Velencei Bizottság egy lényeges testület, és amit majd ő mond, az egy komoly megfontolásra kell tenni a magyar közéletben.
Beszéljünk egy kicsit a közbeszéd alakulásáról, vagy a párbeszédnek az alakulásáról, hogy mennyiben és meddig tartható ez a hangnem, ami például ugye a parlamentben is egyre agresszívabban, vagy még mindig agresszívan megnyilvánul, aztán ez szivárog át, mert hogy ezt látjuk példaként, ez szivárog át a társadalomba is.
Hát erről csak azt tudom mondani, hogy teljesen igazabban, hogy ez felveti, mert valójában a mindennapjainkat, az egymással való érintkezéseinket ez döntően befolyásolja. Én itt is csak azt a példát tudom felhozni, hogy természetesen számtalan rossz példa volt az elmúlt 31 néhány évben a közéletben ebben a kérdésben, de ha visszagondolunk, még a rendszerváltás idején egészen más volt egymáshoz a viszonyunk, és nem azért, mert az valami aranykor volt, hanem azért úgy látszik más volt a hozzáállásunk a demokráciához, a végre a nagy nehezen kivívott szabadsághoz, és ezt meg kellene becsülni. Tehát nem jó az, hogyha örökké a másikat, ahogy már ugye az első kérdés kapcsán is mondtam, a másik félről, a politikai ellenfélről azt gondoljuk, hogy lényegében egy hazáruló utolsó gazember tulajdonképpen börtönben lenne a helye. Itt is meg kell jegyeznem, mert nagyon fontos aláhúzni, hogy ez nem most kezdődött. Tehát már ez 2010-ben a Fidesz kétharmados győzelme után tapasztaltuk, ahol elindult, ugye ott fülkeforradalomnak hívták ezt a szöveget, tehát elindult az a retorika, hogy a másik tulajdonképpen a másik fél, a vesztes fél, az ahogy előbb fogalmaztam, egy utolsó gazember börtön tölt elé. Na most, ha így gondolkodunk az ellenfelünkről, az a lehető legrosszabbakra vezet. És előbb már elmondtam, hogy abból következik politikailag az, hogy minden szabad vele szembe, de a társadalomra nézve olyan hatása van, hogy azt gondoljuk, hogy a vitáinkat olyan módon kell egymással lefolytatni, amely tele van agresszióval, és csak az erő alapon kell dönteni, holott ez nem így van. Tehát, hogy egy demokráciának alapeleme a vita, kell. Ha nincs vita, nincs demokrácia. De fontos, hogy hozzátennünk azt is, hogy kell egyet is érteni néhány kérdésben. És kellenének olyan nagyobb, fontosabb jelentőségű kérdések, amelyekben van egyetértés, kormány és ellenzék között, erre törekedni is kellene, és mindig meg kellene becsülni azt a vitatkozó felet, aki velem szemben áll. Én szerintem akkor fogunk előre jutni ebben az országban, ha azt gondoljuk a másik vitatkozó félre, hogy ő is a hazát szolgálja, ő is tisztességesen végzi a munkát, csak legfeljebb nem értek vele egyet.
Lehet, hogy ott kellene kezdeni, hogy visszaáll mondjuk a parlamentben is az a magyar nyelv szabályai szerinti magázódás, ami eddig egyébként jellemző volt, és talán kicsit nagyobb tiszteletet tudott megengedni. No, hát legközelebb erről is beszélünk. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltás Kutatóintézet vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 49 perckor pedig gazdasági kérdésekkel folytatjuk. Sebestyén Géza, Matthias Kormiusz Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát izgalmas hét előtt áll az ország, mert hogy tárgyalhatja és el is fogadhatja az országgyűlés héten a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. Aztán itt van a kamatstopnak a kérdése, illetve a 3%-os vállalkozói hitelnek a kivezetése. Úgy tűnik, hogy most jönnek a kevésbé népszerű intézkedések, ugye most már elindul a munka. Na nézzük, hogy mi várható a héten.
Így van, alapvetően ez mind a három olyan intézkedés, ami a múltban beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és komoly segítség volt a magyar családoknak, illetve a magyar vállalkozásoknak. Csak egy fél-fél mondatot mindegyikről, ha megenged szerkesztőasszony. Tehát a kamatstopot nézve összességében nagyjából 350 ezer család volt, aki, ami a kamatstop intézménye működött, vagy hát ugye most is működik még, de valóban ugye hírek alapján ki fogják vezetni.
Ugye szeptember 30-ával vezetik ki, hogyha minden igaz.
Így van. Ameddig ez védte a családokat, addig nagyjából 350 ezer család volt az, akinek ez jelentős védelmet jelentett. Most a kamatok sokkal kisebbek már, mint ami a csúcson volt 2022 végén, 2023 elején, de azért még a mostani kamatok is jóval magasabbak, mint amikor bevezették a kamatstopnak az intézményét nagyjából 4 évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy amikor ezt majd ki fogják vezetni, egy jelentős törlesztő részlet emelkedésre számíthatnak azok a családok, akiket eddig védett a kamatstopnak az intézkedése. Nagyjából 200 ezer élő szerződés van most is, amit véd a Kamatstop intézménye, és hogyha ez megszűnik, akkor ezeknek nagyjából a 10%-a, tehát ilyen 10-20 ezer lesz, amely valószínűleg komoly nehézségekkel fog majd szembesülni. Ezt valahogy majd kezelni kell a kormányzatnak. Hogyha a másik kettőt nézzük, ugye a benzinástop, illetve a védett benzinárak intézménye, az megint csak sokat segített abban, hogy nem csak, hogy kevesebbet fizetünk, mint magánszemélyek a kutaknál, hanem mivel ez minden magyar rendszámú autóra érvényes volt, ezért a szállítási költségek is kisebbek voltak, ez hozzájárult ahhoz, hogy az inflációt is lent tudtunk, alacsonyan tudtuk tartani. Most úgy néz ki, hogy egyébként a három intézkedés között, tehát ez, ami legkevésbé fáj majd a magyar állampolgároknak, hiszen részben a forint erősödése, részben az olajáraknak a csökkenése miatt, most már azért a piaci üzemanyagárak is nagyjából ott vannak, ahol a védett üzemanyagár. Viszont azért azt mindenképp hozzátenném, hogy senki nem tudhatja, hogy hogyan fog akár a forint, akár az olajnak az ára alakulni.
Igen, ugye, és ez igazolja azt, hogy jó döntést hozhatott az előző kormány ugye ezzel a védett árral, mert hogy nem kellett itt nagy ingadozásra felkészülnie a lakosságnak, hanem volt egy stabilitás ugye itt az üzemanyagárak kapcsán, és említette azt, hogy ugye nem tudjuk még, mi lesz a közel-keleti háborúnak a vége, a hormuzi szoros ismételten zárva van. Ugyanakkor a Brent nyers olajnak az ára az elindult egy picit fölfelé a hétvégén, de azért jelentős mozgásokat nem tudott produkálni. Úgy tűnik, hogy itt most már beáll valamiféle stabilitás?
A nagy kérdés az, hogy mi fog történni, és itt folyamatosan halljuk a bejelentéseket, néha örülhetünk, néha szomorkodhatunk, aki ezt akár a gazdaság, akár az üzemanyagárak szempontjából követi, mert néha jó hírek vannak, ugye a megegyezés irányába mutató fejlemények történnek, néha pedig azt látjuk, hogy inkább fokozódik a konfliktus, és emiatt ugye nagyobb a nyomás az olajnak az árán, illetve a mennyisége is egy kérdés persze, hogy lesz-e elegedő mennyiségű nyersolaj, illetve üzemanyaga a világ egyes országainak. Most éppen megint csak ugye volt egy komoly ingadozás, úgy tűnt, hogy megállapodnak a felek, aztán most megint kiúrultak a feszültségek, és hát hozzátenném azt egyébként, hogy amióta komoly feszültségek vannak Irán és az USA között, azóta rengeteg, csak az elmúlt 5 évben 10 alkalom volt, amikor nagyon közel álltak megállapodáshoz, aztán utána pár nap múlva, vagy pár hét múlva ez a pozitív hangulat, ez negatívba fordult. Tehát én nem lennék túlságosan optimista, sajnos azt láthatjuk, hogy egész eddig, amikor az elmúlt hetekben, hónapokban is volt egy kis enyhülése a helyzetnek, akkor se indult el egyébként ténylegesen a hajóforgalom, és azért hozzátenném azt, hogyha holnap teljesen megszűnne az összes feszültség, és ténylegesen tartós béke tudna lenni a Közel-Keleten, azért akkor is aknák vannak a csatornában, hajóroncsok vannak a csatornában, nem olyan könnyű ott lavírozni, ráadásul a biztosított társaságok egészen biztos, hogy magas költséggel fogják a biztosításokat csak vállalni, tehát ha el is indul majd a forgalom, akkor is egy drága forgalom lesz majd ez, és hát lassú lesz még azok a tankerek, akik most esetleg Európában vannak, vagy Ázsiában vannak, odaérnek majd a szoroshoz, feltankolják őket, visszaérnek a kiindulási helyükre, ez heteket vagy akár hónapokat is igényelhet. Tehát amikor majd ténylegesen fel lehet lélegezni ilyen szempontból, az nem most lesz. És a forint a véleményem szerint most inkább erősnek számít, mint gyengének, tehát én inkább arra számítanék, akár középtávon is, hogy inkább gyengülni fog a forint, ami nyilván a hazai üzemanyag árak szempontjából egy áremelő tényező lehet.
Na, beszéljünk a 3%-os vállalkozói hitelnek a kivezetéséről, röviden arról, hogy miért gondolta úgy a kormány, hogy ezt meg kell szüntetni, kiknek mekkora segítséget tudott nyújtani eddig ez a hitel.
A 3%-os hitel egy nagyon komoly segítség volt a kis és középvállalkozóknak. Ugye nyilván ezt mindenki tudja, sokszor elmondjuk, hogy majdnem minden vállalkozás Magyarországon, mint ahogy más országokban is kis és középvállalkozásnak számít, de ami ennél fontosabb, 3 magyarból 2 KKV foglalkoztat, és ugye nagyon fontos az, hogy amikor éppen a gazdaság nem pörög annyira, az elmúlt 4 évben, amióta az orosz-ukrán háború tart, az egész európai gazdaság az kicsit leült, és a magyar gazdaság az nyilván megérezte ezt részben direkt módon, részben indirekt módon Németországon keresztül. Tehát nem jó a gazdasági dinamika, ilyenkor az a jó, hogyha az állam valahogy segíti a vállalkozásokat. Ennek volt egy eszköze a 3%-os hitel is, egy nagyon kedvező kamatozású hitel, ami segítette azt, hogy amikor egy vállalkozás esetleg nem fektetett volna be, nem ruházott volna be a gazdasági környezet miatt, az alacsony kamat az viszont arra motivált, hogy mégiscsak ezt fölvegye. Ez segített abban, hogy munkahelyeket megtartsanak, ezek a vállalkozások bért tudjanak emelni, akár még növekedni is tudjanak. Most, hogy meg fog szűnni ez a 3%-os hitel, ez azt jelenti, hogy ezek a pozitív dinamikák, ezek gyakorlatilag nem fogják meg támogatni a magyar KKV szektort.
Ugye múlt héten sajtótájékoztatón Vitézi Dávid beszélt erről, és azt mondta újságírói kérdésre, hogy a lépés 70 milliárd forint megtakarítást jelenthet jövőre a költségvetésnek, az uniós forrásokból pedig új program várható az MFB részéről. Akkor kérdem én, hogy lehet, hogy itt van a kutya elásva? Mert ugye majd, hogyha jönnek a vállalkozásoknak is a megpályázható összegek, ez úgy néz ki, hogy egy-egy uniós pályázatnál a teljes beruházási költségnek a felére pályázhat ugye a cég. A másik felét önerőből kell biztosítani, az önerőt pedig nagyon sok esetben bankkölcsönnel teszi mellé az adott vállalkozás. Ez a bankkölcsön pedig akkor, gondolom én, hogy piaci kamatozású, ami aztán sokkal jobban megéri a bankoknak, mint a 3%-os hitel?
Egész biztos, hogy a bankoknak nem volt jó az, hogy volt ilyen kedvezményes kamatozású hitel, hiszen ezáltal ők valóban piacot vesztettek, tehát nem tudtak piaci kamatozás mellett hiteleket nyújtani. Nyilván az, hogyha most ez más konstrukcióban fog megtörténni, az a bankoknak is egy üzleti lehetőség. Egyébként a vállalkozásnak akár még pozitív is lehet az eredője ennek a történetnek akkor, hogyha olyan támogatást kapnak, ami visszanemtérítendő, hiszen ugye annak a nem csak a kamata nulla, hanem effektív még a tőkét se kell visszatörleszteni. Viszont, hogyha nem ez fog történni, akkor ez egy komoly negatív hatás lehet a gazdaság.
Beszélünk még a kérdésről. Sebestyén Géza közgazdász volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 22-én hétfőn a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A héten tovább fokozódik a kánikula, a krónikus betegek veszélyben lehetnek.
Rendkívüli kormányüléssel kezdődik a hét, részletek derülnek ki a vagyonvisszaszerzési hivatalról.
Turista útvonalakat is érint az aszbeszt szennyezés, mondjuk a részleteket. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladhatja a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig akár 36-37 fok is lehet. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás, és működnek a kihelyezett ivókutak és párakapuk is.
Szervezetünk még nem alkalmazkodott az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója. Páldi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket és a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nehezen tűrik a forróságot.
Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya, és megnő a munkabaleset kockázata. Hívta fel a figyelmet Juhász Miklós, munkavédelmi szaktanácsadó.
A szakértő szerint a szabadban és a zárt térben végzett munkáknál is ügyelni kell a balesetveszélyes helyzetek és a hőártalmak elkerülésére. Ebben segít a védőital és a pihenőidő biztosítása. Kiemelte, az egymásra figyelés és a megelőzés a legfontosabb.
Elvétik például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsegos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk, vagy szédülünk, a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőguta küszöbét jelzi, és azonnali sürgős beavatkozást igényel.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán között a tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust.
Amerikai diplomaták közölték, hogy az első fordulóban szó volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosításáról és az iráni atomprogramot érintő kérdésekről. Közben Donald Trump amerikai elnök arra szólította fel a perzsa államot, hogy állítsa meg a Teherán által támogatott libanoni fegyveres csoportok támadásait.
Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, 28-an pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten, a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője.
A térségben felfüggesztették az üzemanyag értékesítést, a villamos energia hálózatban keletkezett áruk miatt pedig részleges áramkimaradások vannak. A Kercsi szorosban egy kompot ért dróntalálat, emiatt nem járnak a kompok az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernyihív megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén.
Az uniós csúcson egyhangú döntés született egyebek között Ukrajna támogatásáról és Oroszország további szankcionálásáról. Az illegális migráció ellen is szigorúbban lépne fel a többség. A magyar államfő és miniszterelnök közjogi ellentétéről is ír a Politikó. Brüsszel, Berek Patrícia.
A migrációról is tárgyaltak a tagállami vezetők. A spanyol miniszterelnök és a francia államfő nem támogatja, 19 tagállam azonban kifejezetten sürgeti, hogy harmadik országokban hozzanak létre visszaküldési központokat, és mielőbb küldjék haza az illegális bevándorlókat. Magyar Péter kormányfő az uniós csúcsot követő tájékoztatóján hangsúlyozta, egyértelmű a tagállamok többségének hangulatváltozása a migráció kérdésében, miközben Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést egy olyan európai bírósági ítélet alapján, ami még egy teljesen más politikai és jogi környezetben keletkezett. A magyar miniszterelnök az Európai Parlament elnökével is egyeztetett a hetes cikkely szerinti eljárás lezárásáról. Azt is kérte Roberta Metsolától, hogy az uniós parlament frakciói álljanak el attól a keresettől, amelyet korábban az Európai Bizottság ellen indítottak azért, mert feloldotta a hazánknak járó források egy részét az előző kormány idején. A magyar miniszterelnök tájékoztatása szerint az a cél, hogy emiatt ne veszítsen forrásokat az ország.
Rendkívüli kormányülés lesz ma, amely után a Tiszapet frakcióülést tart, közölte a miniszterelnök.
Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő.
Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére, jelentette be a közlekedési miniszter.
Vitézi Dávid azt írta, a MÁV szerelményeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Hozzátette, a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a vasúttársaság a felhalmozódott karbantartási és járműfenntartási problémákat kezeli.
Jelzett turista útvonalakat, köztük az országos kék túra bizonyos szakaszait is érinti az aszbeszt szennyezés a Magyar Természetjáró Szövetség szerint.
Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány valódi egyeztetést és valódi vizsgálatot vár az osztrák féltől az ügyben.
Jeleztem a kancellár úrnak, hogy várunk egy valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot. Természetesen el tudjuk végezni magunk is ezeket, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük, azt innen is szeretném jelezni, hogy nem fogunk még egy Rába vagy éppen Szentgotthárdi ügyet csinálni. Tehát ezt nem fogjuk elfogadni, és ezt szerintem az osztrák fél is tudja.
A kormányfő emlékeztetett, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján annak kell viselnie a felelősséget, aki a szennyező anyagot egy másik ország területére juttatta. Magyar Péter úgy fogalmazott. Ha a rövid időn belül nem sikerül megállapodni Ausztriával, akkor az aszbeszt tartalmú anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, és megfelelő tárolóba kell szállítani. Ez azonban rendkívül költséges.
A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
Siklós Gabriella a Kossuth Rádióban közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Hangsúlyozta, a Velencei tó átlagos vízszintje jelenleg 54 cm, ami 1 centivel marad el a valaha mért legkisebb vízállástól. Emlékeztetett, az elmúlt 1500 év feljegyzései szerint 16 alkalommal, legutóbb az 1860-as években száradt ki a tó. A szóvivő szerint Magyarország vízkészlete nem csökkent jelentősen, a kihívást inkább az jelenti, hogy nincs elegendő tárolókapacitás és vízvisszatartó rendszer a csapadék és az árhullámok idején érkező víz helyben tartására. Hozzátette, a vízpótlás érdekében az elmúlt időszakban 10 cm-rel, 750 cm-rel emelték a Tisza-tó vízszintjét, ami mintegy 18,6 millió köbméter többletvíz tározását teszi lehetővé. Ezt a készletet részben az öntöző csatornák vízellátására használják fel.
Május 14-e óta dolgozik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és ez azért fontos, mert ugye itt tudjuk koordinálni a vízügyi igazgatóságok munkáját. Ez gyakorlatilag ugyanaz a munka, mint egy árvíznél, csak ugye pont a vízhiány ellen küzdünk. Nagyon sok helyen most már szakemberek mentek át az egyik vízügynek a területéről a másikére. 24 órában, ahol lehetőség van, és ahol víz tömeg rendelkezésre áll, ott megtartjuk a vizeket. Tehát most kb. 40 millió köbméterrel többet tartunk vissza ezekben az említett holtágak medre. Stb. Mint tavaly ugyanilyenkor. Tehát ez a munka gyakorlatilag folyamatos, és ami nagyon-nagyon fontos, és ne felejtsük el, hogy egyre több felé a civil egyesületekkel, vízőrző egyesületekkel együtt működve engedjük ki a vizet olyan területekre, ahol eddig nem volt.
Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára. Erről beszélt a diákész főtitkára a Kossuth Rádióban.
Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb összeget kapnak a diákmunkások.
Olyan lehetőség van, amikor maga a munkáltató az szállást is biztosít a diákoknak. Egyébként ez elég nagyban meg is nyomja a népszerűségét a munkának. Olyan szinten akár, hogyha még az órabér még valamivel alacsonyabb is, viszont kínálnak mellé szállást, akkor értelemszerűen ez egy vonzó opció tud lenni. Egyrészt azért, mert nem neki kell keresni megfizetni a szállást, másrészt meg sok esetben itt azt kell látni, hogy olyan esetekben is szokták biztosítani mondjuk adott diákmunkát kereső cégek, amikor nem csak egy embert keresnek, hanem mondjuk többet. És adott esetben egy közösség is ki tud ebből alakulni, tehát hogyha azt nézzük, akkor ez nem csak munkáról szól nekik, hanem ilyen akkor ez tényleg egy nyári élményé válik egy ilyen formában, főleg ha ez például Balaton mellett van.
A A győri vasúti fővonalon jelentősen, akár egy órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban.
Biatorbágy és Herceghalom között felső vezetékszakadás miatt egyik vágányon sem járnak a vonatok. A nemzetközi vonatok és a belföldi Intercity-k csak Tatabányáig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr felé. Tatabánya és Kelenföld között Express Plótoló buszok szállítják az utasokat.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint kamionnal karambolozott egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé a 68-as kilométernél. Lezárták a külső sávot, 5 kilométeres torlódás alakult ki. Az ellenkező oldalon a 15-ös kilométernél is baleset történt, ott több mint 3 kilométeres a torlódás.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban. A Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé, illetve a Szélkámán tér felé vezető utakon. Lassú még a haladás a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botond, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, este 23-27 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sport Krónika.
Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem, döntetlen az Uruguay zöldfoki köztársaság, valamint a Belgium-Irán mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon. Európa-bajnoki ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat, sorozatban 7-szer jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Spanyolország Mikel Oyarzabal két góljának is köszönhetően 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában, a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Ngoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordít, a 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Először hallgassák a spanyoloktól a két gólos támadót, a Real Sociedadot erősítő Mikel Oyarzabalt.
Bueno, reivindicarme no, porque...
Nagyon boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam ehhez a sikerhez. Főleg mivel az első mérkőzésen nem volt sok labda érintésem, és nem nyújtottam olyan teljesítményt, amellyel támogathattam volna a válogatottat. Ezért is örülök annyira a győzelemnek. Igazi csapatmunka volt. Érzem a támogatást a társak, az edzőnk, a stábtagok és a szurkolók részéről is.
Mikel Oyarzabal után következzen a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente véleménye a Szaúd-Arábia elleni 4-0-ás sikert követően.
Minden mérkőzés más. Ezen a meccsen a jobbik arcunkat mutattuk. Az első félidőben sokkal jobban játszottunk, mint legutóbb. A kapu előtt határozottabbak voltunk, ami meglátszott a helyzeteink minőségén is. A szünetben azt kértem a játékosoktól, hogy ne vegyenek vissza. Próbáljanak még jobban összeszokni, mert a legfontosabb mérkőzések még csak ezután következnek. Elégedett vagyok, de már az uruguayi válogatott jár a fejemben.
A labdarúgó világbajnokság Irán-Belgium összecsapását a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc vette górcső alá.
Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, a teljes első félidőt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjelve csalódást okozott az első félidő játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadójátékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második félidő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy a fordulópontot Ngoy kiállította javítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszolt labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bejram Vand. Elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta egy nullára találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidei játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert ha jóban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadó játékot, de mégis érdekes módon is ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor emberhátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Ez egy tipikusan olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
Bene Ferencet hallották. Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti.
Nemzeti Sport Krónika.
Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a Vívó Európa bajnokságon. A borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág négyes a fináléban nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Együttesünk a helyosztó találkozókon előbb a spanyoloknál, majd a lengyeleknél bizonyult jobbnak. A női párbajtőrözők vezetőedzőjét, Csobó Dominikot, Keszi Dóra kérdezte.
Látom azért a lányok arcán a csalódottságot, az egy elveszített döntő ilyenkor nyilván, de szerintem ez is majd meg fog szépülni.
Én is azt gondolom, ezt is szeretném majd bennük erősíteni, hiszen ennek mindenképpen örülni kell. Volt már 2-szer elveszített Európa bajnoki döntő, hogyha nem is ugyanebben a konstellációban, úgyhogy meg tudom érteni, hogy például Eszter már nagyon szeretett volna most egyszerre nyerni egyet. Ami késik, az nem múlik, össze fog ez jönni. Nagyon büszke vagyok a csapatra, rengeteget fejlődtünk az elmúlt időszakban, ami egy igazán komoly csapat. Az edző kollégáimmal és a stábbal közös siker, úgyhogy ennek nagyon örülök, és ebből kell most táplálkoznunk, ezt kell tovább vinnünk a világbajnokságra.
Hogy láttad a lányoknak a menetelését? Mert ezért oroszokat, olaszokat legyőzni, azt gondolom, hogy ezért nem kis teljesítmény.
Nagyon picit, talán döcögősebben indultunk, még a legelső asszóban a spanyolok ellen, de szépen belemelegettünk, és a végére azért sima lett. Az oroszok és az olaszok ellen pedig egyaránt elmondható, hogy csapatként sikerült mind a két csapatot megverni, mind a kettő komoly skarp, főleg az, hogy az olaszokat most már másodjára idén. Ezek azért nagyon képzett, nagyon jó versenyzőkből álló csapatok. Azt láttam a lányokon, hogy a nap folyamán, ahogy haladtunk előre, egyre jobban kezdték elhinni, és ez meglátszott abszolút a vívásukon. Magabiztosabbak lettek, bátrabbak lettek, és alapvetően nagyon fegyelmezett és okos vívást tudtunk mutatni az egész nap során, aminek pedig aztán kifejezetten örülök. Sajnálom nagyon a döntőt, persze, mindenki sajnálja, a döntőben Eszternek a teljesítményét mindenképpen ki kell emelni, mert az szinte emberfeletti volt megint, ő ugye már azért sokszor csinált ilyet, tudjuk, hogy képes erre. Ebben a döntőben most a franciák egy picit jobbak voltak, el kell fogadni, meg kell nézni, ki kell egy kicsit elemezni, hogy tanuljunk belőle. Idén többször nyertünk mi, mint ők, most ez nekik sikerül, de legközelebb visszavágunk.
Csabó Dominikot hallották. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította helyét a 2028-as Európa bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. A miénk végül a 3. helyen zárták az Európa Liga alapszakaszát, így a 4 között a svédekkel találkoznak, előbb a hétvégén hazai pályán, majd július 1-én idegenben. A csapatkapitányt, Bozoki Szedmák Rékát Virányi Zsolt kérte értékelésre.
Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy így sikerült lehozni ezt a mérkőzést is, de azért próbáltuk azt teljesen elsegetni a fejekből, hogy már kim vagyunk az Európa bajnokságban, és csak erre a mérkőzésre fókuszálni.
Most ez elég szoros lett, de az előző győzelmek során is azért volt ilyen. Mi a titka olyan szempontból a csapatnak, vagy mivel magyarázható, hogy szerencsére hozzátok, illetve nem szerencsére hozzátok, hanem inkább talán mentális erőből.
Többször volt, hogy egy kicsit meginoktunk a szettek között, ezért volt ez a mérkőzés olyan szoros, de ugye, ahogy mondod, a korábbi mérkőzéseinket is jellemezte ez, hogy egész szoros szetteket játszottunk, de valahogy mindig sikerült győztesen kijönni belőlem. Edzéseken is sokszor vagyunk ilyen szituációban, úgyhogy sokat gyakoroljuk, és szerencsére eddig rendre kamatoztatni is tudtuk ezt a téthelyzetben.
Hol lehet ennek most a végállomása, ha az Európa Ligát nézzük, mert nyár végén majd felnőtt EB, és hát kijutottatok a 2028-as EB-re, és hát roppant fiatal a csapat.
Egyelőre nem számolgatunk, a svédekkel játsszuk az elődöntőt, szeretnénk először is hazai pályán egy nagyon jó mérkőzést játszani velük, és utána pedig idegenben is szeretnénk borsot törni a bajszuk alá, aztán pedig meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a második helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt. Pignicki Fanni negyedikként végzett labdával a pekingi ritmikus gimnasztika World Challenge Cup szerenkénti döntőjében, egyéni összetettben pedig a 12. helyen zárt a rangos nemzetközi mezőnyben. A másik magyar egyéni induló, Lovász Luca Flóra összetettben a 19. helyet szerezte meg, felnőtt együttes kéziszer csapatunk pedig összetettben 4. lett. A férfiaknál Trungel Nagy Zalán, a nőknél Nádas Nóra Romina nyerte a triatlonosok Ajkán rendezett sprinttávú elit országos bajnokságát, amely 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból állt. Trungel Nagy Zalán így összegzett a győzelme után.
Szerintem mindenki számára meglepetés volt ez a meleg. Az elmúlt héten edzőtáborban voltunk az Őrségben, az egy jó pár fokkal hidegebb volt ennél, ilyen 5-6 fokkal. Váratlanul ért ez a meleg, persze készültünk rá, de mégsem lehet egy ilyen melegre felkészülni. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, de nem is tudom, mikor győztem utoljára a triatlon versenyen. Ez volt az első elit győzelmem. A következő versenyem hétvégén lesz Tiszaújvárosban a világkupa.
Takács Boglárka 11,31 másodperces idővel az 5. helyen végzett 100 méteren a hagyományos hengelói arany kategóriás atlétikai versenyen. Ugyanezen a viadalon a paralimpiai ezüstérmes Luterán Petra 552 cm-rel 3. lett távolugrásban. Kedves hallgatóink, sportlónikánk végén. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Mindegy, hogy árnyékban, vízben vagy napon vagyunk, mindenképpen védjük bőrünket a káros sugaraktól. De milyen a jó naptej? Mit jelentenek a faktorszámok? És idősebb korban másfajta rutin kell, mint fiatalon? Vajon önök mit használnak leégés ellen? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban. 56-70.
Fekete autók, éjszakai látogatók, kihallgatások és félelem. De hogyan működött valójában az AVH, és mi igaz abból, amit évtizedek óta tudni vélünk róla?
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
8 óra 25 perc napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Dubrovai László, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző osztja meg gondolatait önökkel.
Napi jegyzet.
Rendre és értékre van szükség. Sokunkat foglalkoztatnak a kérdések. Korunk társadalmi, erkölcsi, kulturális válságából hogyan tudunk kilábalni és építeni egy szép, igazságos társadalmat? A válasz. Az együttélés csak olyan jogrendre és végrehajtó rendszerre épülhet, ahol nincs kiskapu, törvénykijátszás, végrehajtás kijátszás, megkülönböztetés. Ahol a csalás, hazugság, lopás, gyilkosság elnyeri méltó büntetését. Ahol az erkölcsi rend a 10 parancsolat alapján meghatározó kell, hogy legyen az emberek kapcsolatrendszerében. Vissza kell térni az erkölcsi alapokhoz. Csak ez biztosíthatja az emberi értékek generációkon átívelő minőségét, örökérvényűségét. Az erkölcsi rendszer tönkretétele, relativizálása az értékrendszert is rombolja. Nincs többé jó, nincs többé rossz, nincs többé szép, nincs többé csúnya. Mindent lehet több oldalról megvilágítva félremagyarázni, aminek az eredménye az értékrendszer káosza. Hogyan lehet ezen változtatni? Milyen eszközökkel? Bátran mondhatjuk, a művészetekkel. A művészetek a rendre, a szervezettségre, a konstrukciókra, magasabb rendű szellemi mondanivalókra, a humanizmusra épülnek. Mint például a zene világában rend van. Van egy hangrendszer, melódiarendszer, harmóniarendszer, ritmusrendszer, dinamikai rendszer, hangszínrendszer, egy építkezési architektúra, dramaturgia és minden mögött emberi érzések és gondolatok. A műalkotások, remek művek mindig tartalmazzák azokat a principiumokat, amelyek biztosítják az örökérvényűséget. Ma a szórakoztatás kapja a legnagyobb hangsúlyt és terepet. Ez is szükséges, de nagyon fontos, hogy gondolkodjunk el, töprengjünk egy-egy műalkotás által feltett kérdéseken. Ha ma is időszerű egy évtizedek vagy évszázadokkal ezelőtt készült regény, zenemű vagy festmény, akkor biztos, hogy időtálló értékekkel állunk szemben. Nincs helye a művészetekben azoknak a romboló, mindent megkérdőjelező műalkotásoknak, gondolatoknak, amelyek értékeket tesznek tönkre. Ezek mérgezik a lelkünket, ezektől meg kell szabadulni, mert ezek nem művészi alkotások. Az új értékrendszerű világ megalapozásának az iskolákban kell kezdődni. A legfontosabb az auditív és vizuális művészetek, tehát a zeneoktatás és a képzőművészet, művészettörténet oktatás színvonalának és óraszámának emelése, nem megszüntetése. Hogy lelkiekben megerősített fiatalok boldogan alkothassanak a saját területükön. A tudomány által megerősített tény, hogy azok a gyerekek, akik zeneoktatásban részesülnek, sokkal fogékonyabbak mindennek a befogadására, könnyebben tanulnak és kreatívabbak, mint a többiek. Tehát a zeneoktatás és a művészetoktatás a legjobb befektetés a jövőbe, mivel egyúttal a lelki gazdagodást is szolgálja. A tantervekben a múlt olyan művészei legyenek a példaképek, akik mind műalkotásaikkal, mind emberi nagyságukkal formálhatják a jövő társadalmát. Így válhat valóra Kölcsey évszázados álma, Has, Alkos, Gyarapics, s a haza fényre derül.
Napi jegyzet című rovatunkban Dubrovai László a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zeneszerző osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. Az elhangzott jegyzet visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon. Fél kilenc rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az országgyűlés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Csaknem 60 Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg éjszaka az orosz légvédelem. Az orosz főváros polgármestere sérültekről vagy anyagi károkról nem számolt be. Három moszkvai repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze. Folytatódnak ebben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Brit sajtóértesülések szerint a héten várhatóan bejelenti távozási szándékát Keir Starmer miniszterelnök. A brit kormányfő pozíciója azután rendült meg, hogy a munkáspárt a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon példátlanul súlyos vereséget szenvedett. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
Pénzbeszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
8 óra 32 perc, mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Nézzük tehát meg először, hogy mi történt az utolsó kereskedési napon, azaz június 19-én pénteken. Európa óvatos kissé fáradt kereskedési nappal zárta a hetet. A hételei lendület, amelyet az amerikai iráni megállapodás reménye és az olajpiaci feszültség enyhülése táplált, a hét végére megtorpant. A frankfurti tőzsde, párizsi tőzsde, milánói tőzsde vezető indexei egyaránt enyhe mínuszban fejezték be a kereskedést. A páneurópai index is hasonlóan mozgott. Akik rendszeres hallgatói adásunknak, azoknak már el se kellene mondanom, de az újabb kedvéért nézzük meg, hogy mi mozgatta a piacokat. Ismét elsősorban a közel-keleti hírek. A befektetők egyszerre áraszták be a békülés reményét és a megállapodások törékenységét. Az amerikai iráni tárgyalások elakadása, a libanoni harcok kiújulása, majd az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszüneti hír mind egy irányba mutatott. A kockázati étvágy megmaradt, ugyanakkor sokkal óvatosabbá váltak a befektetők. Az emelkedő olajár az energiaszektornak támaszt adott, a légitársaságoknak és a szabadidős részvényeknek viszont nyomást jelentett. Külön ilyen gyenge pont volt a nyersanyagpiac, a bányászati papírok estek, miután a fémárak esni kezdtek. Az amerikai piacokon június 19-én nem volt részvénykereskedés ünnepnap miatt, így a tőzsdék zárva tartottak. A budapesti értéktőzsde pénteken vegyes képet mutatott, a végső irányt végül az OTP papírjainak a gyengülése döntött el. A BUX közel 1%-os csökkenéssel fejezte be a napot, aminek a karakterét alapvetően az adta, hogy a vezető részvények többsége ugyan emelkedni tudott. Az indexet mégis a legnagyobb súlyú bankpapír képes volt lehúzni. Lássuk tehát akkor, mi folyik ma reggel a piacokon. Európa úgy tűnik, hogy iránykereséssel indítja a hetet. A hangulat nem rossz, de messze nem is eufórikus. A befektetők egyik szemükkel a közel-keleti diplomáciát, a másikkal a kamat várakozásokat figyelik. Végül pedig néhány szó van a forintról. Lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 351 forintba, míg egy amerikai dollár 307 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket, Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Fél kilenc múlt 5 perccel hétvégén tartották az idei, már 13. Balmazújvárosi Motoros Fesztivált. A kétnapos esemény látványos bemutatókat, hagyományos motoros felvonulást és különféle közlekedésbiztonsági programokat, valamint szakértői előadásokat kínált. Cinege Levente összefoglalója.
Kis rutint szeretnék megszerezni.
Fogalmazott kérdésemre János Hajdó Böszörményből, aki túramotorjával 3 évtizede szeli az utakat.
Mekkora távolságokat teszel meg egy-egy szezonban egyébként?
Voltunk Montenegróban, tavaly Görögországban.
Mi volt a legnehezebb egy ilyen útszakaszon egy túramotorral?
Az időjárás, mert általában esik is ez alatt a pár nap alatt.
Mi az, amire igazán kíváncsi vagy?
Biztonságos megállás az elindulásnál, hogy ne fulladjik le az ember, vagy ne gyorsan menjék kanyarokba, hogy merre dőljék, hol engedje vissza a gázt, hol húzza. Hogyha még kap hozzá pluszba egy információt, a kettőt összerakja, és akkor abból gyúr egy ilyen biztonságosabb vezetést.
Kiterjedt a város finanszírozásával megvalósuló rendezvény, ami most már 13. alkalommal valósul meg.
Részletezte műsorunknak Korokna Imre, a főszervező autós iskola vezetője. Hozzátéve nagyon örülnek, hogy néhány év után ismét a Balmazújvárosi kastélykert és környéke adott otthont a rendezvénynek.
Motoros fesztiválnak hívjuk. Azért nem találkozónak nevezzük, mert ez egyrésztről a közlekedés biztonsággal foglalkozik, másrészt viszont próbálunk közösségi élményt teremteni, a motorosokat összetartó, illetve a más közlekedésben résztvevők személyek összhangba hozó rendezvényként apostrofáljuk.
Az autós iskola vezetője arról is beszélt, a rendezvény másfél napja alatt szakmai előadásokon közlekedésbiztonsági szakértők és tapasztalt motorosok osztották meg ismereteiket, külön hangsúlyt fektetve a kereszteződésekben rejlő veszélyekre és a sebességhelyes megválasztására is. A Safety Hungary oktatói pedig gyakorlati példákkal szemléltették, hogyan csökkenthetők a baleseti kockázatok.
Nem soká kezdődik egy vezetéstechnikai bemutató. Bemutatják azok a vezető instruktorok, akiket meghívtunk, a technikákat, amiket ők nap mint nap tanítanak, és elmagyarázzák, hogy mit, miért kell csinálni, mit, hogyan kell szakszerűen, és hogyan tudják fejleszteni azokat a képességeket, készségeket, amik a közúti közlekedésben is azt gondolom elmaradhatatlan. De lesz ezentúl városi felvonulás, amit igen látványosnak ígérkezik, lesz motoros túra, ami egy hosszabb távú kivonulást jelent. Hortobágyot fogjuk meglátogatni, polgármestere fogja fogadni itt a Balmazújvárosi Fesztiválozó motorosokat, de itt a főtéren is különböző koncertekkel, gyerekprogramokkal.
Szoros a kapcsolat valóban a Polonai Autós Iskola, illetve a Safety Hungary között. Uh-huh. Nekik is van egy képzésük, ami ugye a mi tematikánkat használja Debrecenbe.
Erősítette meg Pétervári Mátyás, a Safety Hungary vezetéstechnikai instruktora, aki elmondta továbbá, a Safety Hungary egy ismert japán gyártó rendszerére épülő, gyakorlatorientált motorkerékpár vezetéstechnikai tanfolyamokat szervez és tart Magyarországon. Céljuk a motorosok közlekedési kultúrájának és készségeinek fejlesztése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése.
Figyelemfelhívásnak vagy tudatosság növelésnek, mint érzékenyítésnek nevezném. Keveset foglalkozunk vele sajnos azzal, hogy tudatosabban haladjunk a biztonságos közlekedés felé. Ennek sok-sok módja van egyébként, ami az adott személy képzését, formálását illeti. Amivel mi foglalkozunk, az a motor kezelés képességeknek a fejlesztése. A hozzáállása, a maga közlekedési kultúra, ennek a mentális oldala is nagyon-nagyon fontos. Szoktam sűrűn ismételni, hogy nem érdemes összekeverni a közlekedést a motorozással. Amikor A-ból B-be elmegyek egy motorkerékpárról, akkor én közlekedek. Akkor, amikor képzem magam, meg nézegetem, hogy hol van az eszköz, meg a jó magam határai, akkor viszont motorozom, azt viszont ugye nem a közúton teszem meg, hanem egy forgalom elől zárt arra való területen felkészített eszközzel.
Az instruktor szerint a hangsúly növelése és a képzés minőségének emelése elengedhetetlen. A bemutatóik célja néhány alapgyakorlat szemléltetése, miközben az alatt egy kollégájuk szakmailag elmagyarázza a gyakorlatok célját és módszerét, hogy a résztvevők jobban megértsék, mit és miért kell gyakorolniuk.
Fontosságát alábecsülik általában. Ezen kívül ugye maga az eszköznek a mélyensége, hogy az első dolog, amit az ágy mögé dobunk, a járműhöz tartozó kezelési útmutató. Tehát kevesen vannak azzal tisztában, hogy az egészen pontosan milyen rendszerekkel van felszerelve, illetve a rendszer az hogyan működik, mire való. A sérülékenység az a különbség, a legnagyobb különbség, amíg egy autóban ugye nagyobb a védelem körülöttem, a motoron nem annyira. A járműnek az ismerete, a tudatos kezelése, az, hogy én szabálykövetően szépen kultúráltan közlekedek, ez mindenkire érvényes, viszont ugye, hogyha valami történik, a motoros baleset következménye az jóval súlyosabb. Tehát nem engedhetem meg magamnak, hogy lankodjon a figyelem.
A kanyartechnikánk és a lassú haladás alapvető elemei, a kanyarváltás, szlalom és annak különböző verziói központi szerepet kapnak a képzésben. A tanulók megtapasztalják a lassú be, gyors ki elvet, hogy megértsék, a szlalom nem csupán jobbra-balra haladás a búják között, hanem összetett szemlélet és technika, amelyet tudatosan kell gyakorolni és átadni, emelte ki Pétervári Mátyás.
Cél az az, hogy egy konzisztens vonalat próbálják meg jobbról, balra, balról, jobbra lerajzolni. Menet közben lehet használjam a járműnek a menet tulajdonos vagy menet dinamizmusát, de sokszor kérdezik, hogy hát miért rángatjuk a gáz, nem rángatjuk a gáz, hanem ugye a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben gyorsítunk, aztán pedig onnan lassítunk. És ezzel valahogy át lehet vinni egy kicsit a tanulók felé az, hogy az alapvető kanyardinamizmus az hogyan néz ki, tehát mi a hatása a lassításnak, és a gyorsításnak próbáljuk majd egy kicsit visszaemlélgetni.
Most a Országos Baleset Megelőzési Bizottság is társszervezője lett a rendezvénynek, elsősorban a szakmai konferenciának, amely itt az első napon lett megtartva.
Suba István rendőrőrnagy, a Hajdú-Bihar vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára.
Próbáljuk az ilyen rendezvényeken megtalálni az arányos szerepünket. Nyilván egyrésztről itt a motoros felvonás különböző információk biztosítása az egyik szegmens, a másik pedig az, hogy egy olyan szakmai konferencián tudjunk részt venni, és a legújabb baleset megelőzési információkat, trendeket tudjuk ismertetni, és ezután tényleg hatékony eszmecserét folytatni a résztvevőkkel, amely tényleg elősegíti a közlekedés biztonság javulását. Ezek a találkozók, ezek az események nagyszerű alkalmak arra, hogy akár az ország más részeiről is találkozzanak azok az elhivatott szakemberek, akik kapcsolódnak közvetlenül a közlekedésbiztonsághoz, együtt dolgoznak a rendőrséggel, viszont itt közvetlen formában meg tudjuk vitatni azokat a szakmai kérdéseket, amelyek lehet, hogy a napi munka során nem kapnak annyira hangsúlyt. Láthatjuk az adatokban, hogy évről évre egyre több motorkerékpár van hazánk közútjain, azonban azzal, hogy több motoros vesz részt a közlekedésben, közúti közlekedési balesetek esetében az okozói arányuk nem nő.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 42 perc, a közlekedési kultúra nem csak az úton, hanem a parkolóban is vizsgázik. Mások autóira vigyázni egyéni és közösségi felelősség, mert egy apró sérülés ma már komoly költséget és kényelmetlenséget is okozhat. Knezsik István szerint a megoldás egyszerű, tisztesség és figyelem. Az autós nagy koalíció elnökét Cinege Levente kérdezte.
Miért láttam fontosnak a szervezetük, hogy erről most már komolyabban beszélni kell?
De a legnagyobb probléma ott van, hogy család és az életünk második legnagyobb beruházása az autó. Viszont nagyon sok olyan szituáció van, amikor elmegyünk és autót bérelünk, céges autót kapunk, újságírók kapnak egy tesztre, és teljes körű jogi felelősséget kell vállalni az autó állapotáért. Abban az esetben, hogyha mi nem figyelünk arra, hogy mi történik a járművel, akkor egy olyan helyzetbe tudunk kerülni, amikor gyakorlatilag a kárnak az értéke az akár 50, akár 100 ezer forintos nagyságrendű is tud lenni, és hogy ezt ki kell fizetni annak, aki az autót átvette. Legyünk őszinték, nem nagyon figyelünk az autóra, valaki egy nagyon régi, már úgy vásárolta az autót, hogy volt rajta több sérülés, ő nem fog arra annyira vigyázni, mint valaki, aki egy 0 kilométeres vadonatúj autót vesz. Én szobornak tartom az autót, és nagyon-nagyon vigyázok rá minden esetben. Sajnos az elmúlt időszakban kétszer is jártam úgy, hogy egy teljesen hivatalos parkolóban úgy próbáltam megállni, hogy a szabályoknak megfelelve, mind a két oldalon megfelelő oldaltartást hagyva, egy olyan szituációba keveredtem, hogy sajnos sérülten találtam az autót, és semmilyen fajta dokumentumot nem hagyott a károkozó. Komoly horpadás lett az egyik autón, én úgy gondolom, hogy ez ebben a formában biztosan nincs rendben.
Milyen oktatási vagy kommunikációs kampányok kellenének, amelyek a leghatékonyabbak mind a gyerekek, mind a felnőttek parkolási viselkedésének javítására, vagy csak amikor kiszállunk az autóból, és hogy ne csapjuk neki azt az ajtót a szomszéd autónak?
Minden gyerekkorban kezdődik, tehát a személyes példamutatás nagyon fontos, ugyanúgy, mint az úgy közlekedj sorozaton belül, ugye közlekedik a családban, hogy milyen példát mutatunk mi a saját gyerekeinknek, hogy viselkedünk mi a parkolókban, hogy állunk meg, hogy figyelünk a más vagyontárgyára, és nagyon nagyon sok pénzről beszélünk, és hát mindenki szeretné szépen jó állapotban tartani, és amikor egyszer eladjuk, és jönni fog valaki, aki esetleg hoz egy vásárlási tanácsadót, és végig fogja nézni, mérni az autót, a menet közben mi megjavítottuk, akkor ennek a javításnak mérhető lesz festékvastagságon a létrejött, és nehéz lesz megmagyarázni, hogy nem törött volt az autó, csak egyszerűen lelketlen volt valaki, és hát jogi felelősség is van, mert bizonyos értékhatár fölött ez azért cserbenhagyásnak is minősülhet, mert hogyha úgy törte valakinek össze, hogy az jelentős több százezer forintos kár van, ilyet is látunk ugye a parkolókban, mondjuk egy vonóhoroggal történt koccanás után, akkor nagyon nehéz megmagyarázni, hogy mi történt valójában.
Hogyan látja a biztosítók szerepét, ösztönözhetnék-e a díj kedvezményekkel, vagy egyéb más kommunikációs formával a felelősségteljes magatartást ilyenkor?
A biztosítók mindent megtesznek, hisz kaszkó biztosítási lehetőséget biztosítanak. Van egy része ennek a dolognak, ez a kockázat. Ugye ennek a kockázatnak, hogy a kaszkónál mekkora részt fogunk vállalni, ezt a pénzt biztosan el fogjuk bukni. És hát egy más által ismeretlenül okozott kár esetében a kaszkó biztosításunk a következő időszakban akár jelentősen emelkedhet is. Úgyhogy igazából figyelmetlenségből vagy szándékosságból történt egy ilyen, és legyintünk, majd lesz rajta másik szomorú ez.
Mennyire magyar mentalitás ez egyébként? Mi a helyzet az EU más országaiban? Vannak erre adataik?
Olaszországban és Franciaországban akár előre is hátra tolják az autót. Tehát, hogyha nincs elég két autó között, akkor én már láttam ezt Franciaországban, akár Párizsban is, betette sebességbe, előrébb is hátra tolta, de talán nem ezt a példát kéne követnünk, hanem kultúrát, közlekedés, ami gyakorlatilag arról szól, hogy figyelünk a másikra, hisz megdolgozott érte, leadózott pénzből vette, ezért megyünk el otthonról, hogy ezeket a járműveket megvásároljuk, és boldogan közlekedhessünk vele, nem érgelődjünk azon, hogy a másik mit tett vele.
Hogy látja az autós nagy koalíció? Milyen jogi vagy szabályozási javaslat lenne annak érdekében, hogy a károkozók nagyobb arányban vállalják a felelősséget, mint sem eltűnnének a helyszínről?
Ez rajtunk is múlik, hisz elég sok helyen ma már kamerák vannak, biztosan utána lehet járni, hogy ki volt a károkozó. Össze kell fogni a közlekedőknek és a társadalomnak, hogy ez is a közlekedési kultúra része legyen, hogy nem okozunk kárt a másiknak. Sok-sok minden mellett ez egy apróságnak tűnő dolog egészen addig a pontig, amíg nem minket ér kár. Akik ilyen kárt már elszenvedtek, azok szívesen segítenek és beleállnak ebbe, hogy propagáljuk azt, hogy ilyet nem illik csinálni.
A bevásárlóközpontoknak, vagy a parkolóüzemeltetőknek, parkolóházaknak van ebbe, vagy lenne ebbe felelősségük, vagy több feladatuk?
Ha szólunk nekik, akkor segítenek. Nagyon sok mélygarázsban már be van kamerázva, és utána lehet járni. De hát ugye senki nem nézi 0-24-ben a parkolókat, hogy történt vagy nem történt valami. Nagyon nehéz látni, hisz, hogyha csak az ajtó élét a gyerek belenyitja a másik autóba, az lehet, hogy nem is látszik a kamerán, tehát ezek nagyon nehezen észrevehetőek, viszont amikor mi megtaláljuk így az autót, biztosan nem leszünk boldogok.
A közösségi médiában már egyre több ilyen nagyobb városi, vagy megyei, vagy települési csoport van, ahol bizony beszoktak küldeni fotókat, videókat, hogy ők ezt meg ezt az esetet látták, és adott esetben a rendszám is megtalálható ezen. Mennyire jó megoldás egy ilyen ez alapján felkutatni az elkövetőt?
Úgy tűnik, hogy ugye a budapesti autósok kezdték ezt a sorozatot. Úgy tűnik, hogy a közlekedési szabálysértések jelentős része kezd csökkenni az miatt, mert ők mindent feltöltenek az miatt, hogy aki reggel elindul, az este egészségbe haza is érjen, és a kirívó baleset veszélyes helyzeteket ugye feltöltik. Javasolom a hallgatóknak, hogy ők is kezdjék el nekik ezt a fajta szabálysértést, ezt a fajta károkozást is feltölteni, dokumentálni, és véhetően akkor a közösségi média ereje az fog segíteni abban, hogy lehetőleg szándékosan, vagy olyan módon, hogy nem foglalkozunk vele, ez a fajta károkozás csökkenjen, vagy uram, bocsánat, teljesen meg is szűnjön.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
8 óra 50 perc, magyar kutya nyerte a világ legszebb kutyája címet a World Dog Show 2026 világkiállításon. Egy alapvetően bobtérről van szó, hogyha valaki nem tudná, hogy milyen a bobtér, akkor emlékeztetném gyermekkorunk egyik kedvenc mesefilmjére, a Jamie és a csoda lámpára. Hát az abban szereplő kutya volt, ugye? Bobtér, egy gyönyörű, hatalmas nagy kutyáról beszélünk. Kurus Gábor, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének elnöke a vendégünk, telefonon lesz velünk. Jó reggelt kívánok! No, hamarosan sikerül őt elérnünk, addig azért annyit még elmondok feltétlenül, hogy ez volt eddig a Magyar Kutyatenyésztők világsikere Bolognában, mert hogy Bolognában tartották ezt a világkiállítást, ugye a magyar bobtél nyerte meg a világ legszebb kutyájának a címet, és 31.500 fajta tiszta kutya vett részt 79 országból. Magyarország az 5. legtöbb kutyát nevező országként képviselte, vagy képviseltette magát a világ legnagyobb kutyás eseményén. Közben kérdezem a kollégákat, hogy sikerült-e elérni a vendégünket, mert hogyha nem sikerült még, akkor várunk még egy kicsit, és elmondom azt is, hogy a magyar kutyafajták között a rövid szőrű magyar vizsla, Butterfly Hunter Kasper érte el a legnagyobb sikert, mert hogy Kasper lett a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú kutyája, a világ legszebb rövid szőrű magyar vizslájaként nyerte el ezt a címet, és nagyon úgy tűnik, hogy most el kell halasztanunk ezt a beszélgetést, de legközelebb majd meghallgathatják, és rengeteg fotót is találnak róla egyébként az interneten. Úgyhogy folytassuk azzal, hogy egy átlagos 34 millió forintos 20 éves lakáshitelnél a piaci és a támogatott otthon start kamat közti különbség havi mintegy 56 ezer forint, ami 20 év alatt akár 13,5 millió forintos többletköltséget is jelenthet. Erről ír a money.hu. A bankszámla a program szigorítását bankszakma a program szigorítását javasolja, különösen a befektetési célú vásárlások kiszűrésére, miközben a támogatás jövője nem tisztázott még. A részletekről Garam Dániel szakmai vezetőt, a money.hu hitel szakértőjét kérdezte Cinege Levente.
Milyen feltételek és költségtételek alapján számolták ki a lehetséges 13,5 milliós többletet?
Az fontos tudni, hogy a 13,5 milliós összeg nem egy általános veszteség, hanem egy konkrét hitelpéldának az eredménye. A számítás lényege az volt, hogy a jelenleg legkedvezőbb piaci lakáshitel kamata az nagyjából 5,85-5,99 között van. Ezt hasonlítottuk össze az otthonstartnál legfeljebb 3 banki versenyben akár 2,79-es kamattal. És itt a havi különbség jött ki nagyjából 56 ezer forintra, és ez 240 hónapon keresztül már 13 millió forint feletti eltérést jelenthet a teljes visszafizetésben.
Mely társadalmi csoportok járnak a legrosszabbul, hogyha nem tudják igénybe venni az otthonstartot?
A legnagyobb hátrányba azok kerülhetnek, akik már majdnem hitelképesek, de valamilyen feltételen elcsúsznak. Tipikusan ilyenekkel szoktunk találkozni a fiatal első lakásvásárlóknál, a pályakezdőknél, a kevés erővel rendelkező családoknál, vagy a bizonytalanabb, vagy nehezebben igazolható jövedelmű ügyfeleknél, illetve azokkal is találkozunk, akiknek nincs rendezett TB jogviszonya, vagy KHR hátterük. Volt olyan ügyfelem is, akinél pótjövedelmet kellett bevonni, volt egy másodállása, és a hitelbírálat során derült ki például, hogy a másodállásnál nincs bejelentve, és hiába kap onnan jövedelmet több mint 2,5 éve, ezzel nem tudott számolni a bank. Tehát ezek nagyon fontos részei egy hitelbírálatnak. Ugye ezek a társadalmi csoportok is lakhatási céllal vásárolnának, de hogyha csak piaci hitelhez férnek hozzá, vagy kevesebb jövedelemmel, alacsonyabb hitelösszeghez, akkor vagy nagyobb önerőt kell belerakni az ingatlan vásárlásba, vagy jóval magasabb hiteltörlesztő részletet fizetnek majd, hogyha nem tudják a támogatott hitelt igénybe venni. Tehát nagyon fontos az előszűrés, az előminősítés, amit független hitelszakértők a teljes bankszektorra vetik. Meg tudnak tenni.
Mindezen felül milyen gyakorlati lépéseket javasolna azoknak, akik most szeretnének az otthonstart támogatásra?
Véleményem szerint a legjobb gyakorlati tanács ebben a helyzetben az, hogy senki ne akkor kezdjen el kapkodni, amikor már megvan az ingatlan. Először nézze meg, hogy megvan-e a TB jogviszonya, rendezette a KHR státusza. Ezeket a digitális felületeken DAP-pal, ügyfélkapu plusszal le lehet kérni, akár otthonról is, pár kattintással. Van-e igazolható jövedelmük, van-e elég önerejük, és belefér-e az ingatlan azokba a jogszabályi korlátokba, az ár- és négyzetméter korlátokba, amiket meghatároztak. Ugye ez a 1,5 milliós négyzetméter ár, 50 milliós hitelösszeg, illetve lakásoknál 100, házaknál megmegyeszéken 150 milliós maximum vételár. Ezek mind fontosak. Én azt szoktam javasolni, hogy senki ne vágjon bele csak úgy egy aláírt szerződésre egy vásárlásba. Megint csak egy élő példát tudok mondani. Vidéken vásárolt ügyfelem, kialkuttak egy 55 millió forintos vételárat, az értékbecslő meg 75 millióra hozta ki az ingatlant, és ugye ez se jó, hogyha ilyen nagy mértékben eltér a vételár meg a adásvételben szereplő ár.
Ugye a bankszakma szigorítást várna ettől a támogatástól, hogyan befolyásolná a program szigorítása az új építésű és a használt lakások piacát?
Hát ez attól függ, hogy milyen irányba lenne a szigorítás. Ugye volt egy hitelezés konferencia, és ott a szakmabelieknek nagyjából 96%-a szűkíteni az otthonstartot, 20% meg kifejezetten az új építésű lakásokra korlátozná. Többség pedig inkább rászorultsága, vagy más jogosultsági alapon szűkíteni ezeket a korlátokat. Ha a programot az új építésű lakásokra szűkítenénk, az véleményem szerint a kereslet egy részét a használt lakáspiacra az új építésű felé terelni. Ez támogathatná az új kínálat bővülését, de rövid távon az új lakások piacán árfelhajtó hatása lenne, hogyha a kínálat nem tud gyorsan alkalmazkodni. A használt lakásoknál ezzel szemben visszafoghatná a támogatott hitelből érkező keresletet, főleg az első lakásvásárlók körében. Ha rászorultsági alapon szigorítanák, akkor a hatás teljesen más lenne, mert kevesebb befektetési vagy magasabb jövedelmű vásárló férne hozzá ezekhez a támogatott hitelekhez, miközben a támogatás jobban célozhatná azokat, akiknek valóban a saját lakhatás megteremtése a célja.
Milyen alternatív pénzügyi megoldás létezik azok számára, akik most nem férnek hozzá a támogatott hitelhez, de mégis szeretnének kedvezőbb törlesztőt elérni?
Aki nem fér hozzá az otthonstart hitelhez, annak sem mindegy, hogy milyen piaci hitelt választ. Ilyenkor bankonként célszerű összehasonlítani a kamatokat, a THM-eket, az induló költségeket, a jóváírási akciókat, kamatperiódust és a jövedelemhez kötött kedvezményeket, mert sok esetben egy jól kiválasztott végig fix vagy hosszú kamatperiódusú piaci hitel, esetleg családi támogatással, pótfedezettel vagy magasabb önerővel kombinálva érdemben javíthatja a törlesztőt. Akinek még belefér, ő meg gondolkodhat előre, a piacon elérhetőek a lakástakarékpénztári szerződések. Szoktam mondani fiataloknak, hogy ne 26. iPhone-t vegyenek majd karácsonyra a szülők például, vagy a nagyszülők az unokának, a gyerekeknek, hanem mondjuk indítsanak egy lakástakarék szerződést. Hát ezzel azért jelentősen lehet önerőgyűjtésre is felhalmozni pénzösszegeket, meg hogyha egy hitel kereséskor elindít valaki egy lakástakarékpénztárat, vagy 2-3-4-et, ahogy belefér a családi költségvetésbe, akkor az 8-10 éves lejáratkor egy jelentős tőkecsökkentést tud jelenteni a meglévő hitelbe, és így a teljes hitel futamidőre vetített magasabb kamatnak is lehet egy ténylegesen visszafizetendő összegre egy alacsonyabb kamatterhet a hitelnél kihozni.
Másfél perc múlva 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ért a Jó reggelt Magyarország műsora, hamarosan kezdődik a délelőtt Diósi Klárival, én pedig valamennyi kollégám Pilinger Marianna, Bényi Csaba, illetve Szilágyi Zsolt és a szerkesztő Törőcsik Zsolt nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap reggel 6 órakor ismét számítok önökre. Csete Beátát hallották, minden jót, szép napot kívánok!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik.
Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.